tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hétfőn ünnepelte 50. születésnapját Kásás Tamás olimpiai bajnok. Vízilabdázunk, ezzel kapcsolatban beszélgetett vele Gergely István.
Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő Kásás Tamás.
Köszönöm a hallgatókat.
Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy kellemes érzés. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad, még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az sem zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
Ez de egy kicsit sok így egyszerre, Pisti.
Jó, nem akarok udvarolni, de valóban így van. És először, mikor láttalak vízilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
A tornán.
Igen. És a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon játékos lesz, az te voltál. Mm. És mondom, ebből te, Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lábon, jól ugrágod, de hát mondom...
Kajla.
Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
Megalszik a teje szájában. Hát ilyen voltam fiatalon.
Ilyen voltál?
Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
Hogy vízilabdázni fogsz?
Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és... Igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
Abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásás Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
Aki amúgy vízilabda edző?
Apukám.
Igen,
hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőle faragni?
Hát mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit elgondolkodtatott és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
Végigkísért a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottba már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellettet, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, és amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba. Ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
csak
volt.
Sikerült,
köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
Viszonylag korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor érezted, hogy ott tehetséges vagy a vízilabdában. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, ha meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
nehéz volt?
Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz embereke voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt értem az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
Utána volt a Savonában.
Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
Persze. De ez nekem általában ilyen.
De miért?
Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, hogy mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen, eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas Savona, Recco. Recco azért egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Recóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Recóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világösszes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyre több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló, főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk biztos. A pályafutásomnak az egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
És milyen érzésre hagytad abba?
Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Recóból eljövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni. Jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Recóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitás, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, vagy mondjuk, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
Úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
Már jó is volt.
És jó is volt.
Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ez a ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Recco-ban, amikor játszott, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szeretünk valaminél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
És ugye azt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem.
66,
igen, és egy döntetlen volt azért. Benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kóz Zolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vett át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt Dénessel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
Úgy érzed?
Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért aktív részt
vagy. Egy pofavágással elintéztem.
Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
De nem minden megbeszélés.
Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le Balszanába a tengerpartról, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába, 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána KSI-vel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
Szevilla volt első?
Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Szevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt, tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
Az elmúlt percekben Gergely István beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban Kásás Tamással, aki hétfőn ünnepelte az 50. születésnapját.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. Újabb román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Folytatódik a napos, meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Nyíregyháza nyerte a labdarúgó NB1 új idényének első mérkőzését. A nyírségiek hazai pályán egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re győzték le tegnap az Újpestet. Az első fordulóban ma a Kisvárda az Újonc Honvédot fogadja, majd holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén szombaton rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót, hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első fordulójának programja. Budapestre látogat a Real Madrid labdarúgó csapata. A Ferencváros ugyanis augusztus 2. hétvégéjén felkészülési mérkőzésen látja vendégül a spanyol sztárcsapatot. Az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő találkozót miatt elhalasztották az erre a napra kiírt Győr FTC bajnoki rangadót. A két Ferrari fölényét mutatta a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napja. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a másodikon a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Forma 1-es magyar nagydíj programja 12 óra 30 perctől a harmadik szabad edzéssel folytatódik. A címvédő és összetettben is vezető Tadej Pogácsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 19. szakaszát. A szlovén klasszisa a hajrában előzött a legendás hegyi befutóval záruló etapon, ezzel nagy lépést téve a végső győzelem felé.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikus Ordán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt, nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közelte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték, a Starship hővédő pajzsa minimálisan károsodott. Elon Musk űrvállalata ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne.
Közlekedés.
Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben Bicske térségében. A 37-es kilométernél lezárták a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját. Mindkét sávban arra szólnak az autók, aki teheti, az válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szóval ott mond mindenkinek talán. kell mondani, a melókból nyolthat a klíma rám ideget itthon, és fújhat a fáradalmak, az nem veszem észre, mert tüzelék, pihenés minden évre. Minden nyáron szezon van éppen, a Balatont meg majd nézem képen, ordítom majd kicsit tétlen, ha kiállok majd az egére télen. Idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már, idős érdeklődés hiány elmaradt minden egyes nyár. Megint volt ezer tervem, diszportol beroppál a fá, de úgyse kapcsoltam volna a mobilom ki, szóval úgy volt, hogy idén sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már, idős érdeklődés hiány elmaradt minden tetves nyár. Megint volt ezer tervem, diszportol beroppál a fá, de úgyse kapcsoltam volna a mobilom ki, szóval sem mentem el nyaralni, nem is volt pénzem már, idő és érdeklődés hiány elmaradt minden egyes nyár. Megint volt ezer tervem, vízpart, haverok, pálmafák, de úgyse kapcsoltam volna a mobilom ki, szóval otthon mindenki megtalál.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, Erdei Márk vagyok, és hát valóban ilyenkor a Sport délelőttben általában a hét legfontosabb és legjobb beszélgetéseit szoktuk ismételni. Ezzel szemben most ugye a férfi vízilabdázóknál világkupa szuperdöntőt rendeznek, és vízilabda válogatottunk még javában versenyben van. Következzék tehát az elődöntő a házigazda Ausztrália ellen. Már kint vannak a csapatok, hamarosan beugranak majd a vízbe, még az utolsó fogadkozások zajlanak természetesen, és a csapat bemutatások hamarosan majd, tehát jön a mérkőzés. Ausztrália-Magyarország vízilabda világkupa szuperdöntőjének az elődöntője. Mi is történt ugye a negyed döntőben a magyar válogatottal, hiszen valahogy el kellett ugye idáig jutnia az együttesnek. Horvátország volt ott az ellenfél, gyakorlatilag a horvát U20-as csapat, hiszen ők az U20-as Európa-bajnokságra készülésnek gondolták, hogy felhasználják ezt a világkupát, emiatt nem is a szövetségi kapitányuk ült, hanem a szövetségi edzőjük ült a padon, és hát teljes mértékben a horvát U20-as játékosok alkotta csapat volt akkor a magyarok ellenfele. Egy simának tűnő 16-11-es győzelmet sikerült akkor aratni, de korán sem volt az annyira egyszerű, hiszen azért eléggé jó erőkből állt az a horvát U20-as válogatott. Akkor Fekete Gergő 4-szer és Vígvári Vendel is 4-szer volt eredményes, Manhert a csapatkapitányunk 3-szor köszönt be, ugye a nagy visszatérője ezen a tornán a válogatottnak az az Alánki Gergő, akivel kapcsolatban ugye voltak hírek, hogy nem biztos, hogy a legjobban jön ki a társakkal, valamint Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal. Ezzel szemben most élvezi a bizalmat természetesen, ő is visszatért, és a kiváló balkezes játékos óriási erőssége lehet a magyar férfi vízilabda válogatottnak. Közben már megvannak a csapatok, hogy kik is maradtak ki a magyaroknál. Most a kimaradó az nem más, mint Dala Döme, az ő helyét most Nagy Ádám vette át a csapatban. Az ausztráloknál pedig most 6-os sapkában Tristan Glensnick lesz az, aki nem ugrik vízbe. Úgyhogy ők is természetesen 14 játékossal vágnak neki ennek a mérkőzésnek, csak úgy, mint a magyar férfi vízilabda válogatott. Az ausztrálok óriási meglepetésre egyébként a negyed döntőben a spanyolokat győzték le, miután 4 gólos hátrányból is visszakapaszkodtak a világbajnokkal szemben, és akkor végül 18-18-es rendes játékidőt követően a szétlövés, a büntetők döntöttek, amelyben egy darab spanyol hiba volt, emiatt 5-3-ra az ausztrálok tudták kiharcolni azt, hogy tovább menjenek a legjobb négybe. Azóta egyébként már a spanyolok is lejátszották a maradék 2 mérkőzésüket, mármint ugye az 5.-8. helyért játszottak, és végül az 5. helyen végeztek. Most nemrég ért véget a Montenegro elleni találkozójuk, emiatt van egy kisebb csúszás itt ezen a magyar-ausztrál mérkőzésen is. Az is büntetőkkel dőlt el, viszont ők le tudták győzni Montenegrót, úgyhogy az már biztos, hogy az 5. Spanyolország, a 6. Montenegro, a 7. a horvát együttes, amelyről ugye már elmondtam, hogy azért az 20-as játékosok voltak itt ezen a tornán. A 8. helyen pedig Georgia végzett. Már csak az az igazi kérdés, hogy az első 4 hely az hogy fog alakulni. Ugye hamarosan kezdődik az Ausztrália-Magyarország elődöntő, és majd 12 óra 15 perctől Olaszország-Görögország lesz a másik ágon, úgyhogy reményeink szerint majd a döntőben vagy egy olasz, vagy egy görög csapat jöhet majd szembe, de természetesen egyelőre még túl kell esni ezen a korántsem könnyűnek ígérkező mérkőzésen, hiszen ahogy már említettem, Sydneyben zajlik ez a szuperdöntő. Ilyenkor az ausztrálok meccsein szépen megtelik ez a kis vízilabda park, ez a vízilabda medence tér, és ilyenkor azért nyilván az összes szurkoló kíváncsi a sajátjaira, és nyilván óriási szurkolás lesz majd, de nem hiszem, hogy ez a magyar játékosokat majd túlzottan kizökkentené. Már csak azért sem, mert legutóbb 8 nappal ezelőtt találkozott egymással a két válogatott, még ugye 17-én, július 17-én, akkor is nyilván itt már kint Sydneyben, hiszen a felkészülés zajlott erre a szuperdöntőre, és végül egy nagyon sima 9 gólos magyar győzelem jött össze, 20-11-re sikerült akkor legyőzni az ausztrálokat. Az sem volt egy könnyű meccs, tehát az is úgy nézett ki, hogy a negyedik negyed előtt még csak, hogyha lehet így fogalmazni, 3 gól volt az előny, aztán egy parádés 7-1-es utolsó negyednek köszönhetően végül sikerült elhúzni az ausziktól, és így legyőzni őket 20-11-re. Azon a mérkőzésen is 4 gólt vállalt Fekete Gergő, Manhertz szintén 3-at, mint a legutóbbi negyed döntőn a horvátok ellen, most pedig már megvoltak az utolsó fogadkozások, éppen Manhertz, a csapatkapitány hívta össze az övéit a kapunk előtt, hogy még egy utolsó nagy buzdítás legyen, és meg is beszéljék, hogy milyen tétje van ennek a találkozónak. És hát valóban mi már tudjuk, hogy óriási, hiszen ugye a férfi válogatottunk kimondva kimondatlanul az 5. világkupa aranyérméért utazott ki ide Sydneybe. Ugye sikerült már egyet nyerni még 79-ben annó Belgrádban, 95-ben Atlantában, aztán 99-ben szintén Sydneyben, tehát van már tapasztalata abban a válogatottnak, hogy hogy kell itt Ausztráliában nyerni, valamint legutóbb 2018-ban Berlinben jött össze egy nagyon szépen csillogó aranyérem. Óriási kérdés szokott az lenni, hogy ennek a világkupának milyen szerepe is van a vízilabdában, de egyre inkább úgy tűnik, hogy kezdik felértékelni a csapatok, hiszen például a jövő évi világkupa az majd az olimpiára is, illetve a világbajnokságra is kvalifikálhat, csak úgy, mint ugye ez a világkupa is már a jövő évi budapesti világbajnokságra kvalifikál, és félre a magyarok bejutottak a legjobb 4-be, emiatt eldőlt, hogy az első 4 csapat, vagyis Ausztrália, Görögország, Olaszország és Magyarország természetesen már biztos, hogy ott lesz a jövő évi budapesti világbajnokságon. Elindult időközben a mérkőzés, az első labdát az ausztráloknak sikerült elhozni. Ők voltak egy picit gyorsabbak, mint a magyar játékosok, úgyhogy az első támadás a hazai pályán játszó ausztráloké. Most jobb oldalon van a labda, aztán rögtön átkerül a bal oldalra. Egyelőre még balkezes játékos nincs bent az ausztráloknál. Most jobb hátsó pozícióban jön egy lövés, egy óriási kapufa csoma azonban rajta volt ezen a lövésen, úgyhogy ha rajta múlt volna, akkor meg tudta volna azt fogni. Annyi pekkünk van, hogy sajnos az ausztrálokhoz pattant vissza a labda, Blake Edwards kezén van, aztán ő tette tovább Berehulákhoz, Berehulák berakná centerbe, ott pedig természetesen benn van a nagy növésű Mersebb, de őt sikerül elválasztani szerencsére a labdától, úgyhogy az első két ausztrál támadást megúszta a magyar válogatott, amely már jöhet is előre, Manhertz Krisztián kezén van a labda, ő passzolja tovább a jobb oldalra a csapatba bekerülő Nagy Ádámhoz, aki szerencsére felépült a kisebb sérüléséből. Most már Vis megtüzelhet jobb hátsó pozícióból, jobb oldalról. Most pedig visszapasszol inkább Nagy Ádámnak, bemegy a labda centerbe, és következnie kell minden bizonnyal, egy 5 méteresnek mondom én. Ezzel szemben viszont Szalai Péterrel szemben fújnak a játékvezetők Szalai Péter ellen. Szerintük ő víz alá vitte a labdát. Hát ez kérdéses volt, de hát így is meg úgy is meg lehetett ítélni. Egyébként a spanyol Buk, valamint a kínai Zhang fújja ezt a mérkőzést. Jönnek most előre az ausztrálok, már egy balkezessel rohamoznak ott a jobb oldalon, és egy lövőhelyzetet is próbál magának kialakítani az ausztrál játékos. Egyelőre nem eszik meg a vergődését a bírók, most másodjára sem, aztán végül kap egy szabad dobásra lehetőséget. Ellövides csúnyán fölé megy szerencsére. Itt most nem volt szerencséje Nathan Powernek arra, hogy betaláljon. Ő volt az, aki most harcolt ott távol a magyar kaputól, nagyjából 6-7 méterre és jobb oldalról tüzelt. Nem volt egy rossz szög, de szerencsére a lövése az csúnyán fölé ment. Jöhet most előre a magyar férfi vízilabda válogatott, a második támadásból jó lenne azért most már megszerezni az első gólt. Szalai kezén a labda, aki Nagy Ádámot játsza meg, Nagy Ádám pedig lerakja a jobb oldalra, gyorsan vissza is kapja Zalánkitól, aztán megint Szalai lőhet, Szalai pedig tüzel, de sajnos megvan az első védés is az ausztrál kapuban. Természetesen Nick Porter kezd, a 28 éves hálóőr 201 centiével azért komoly fesztávja van, nem egyszerű mellette ellőni a labdát, és ez most sajnos Szalai Péternek nem is sikerült, aki egyébként az első nagy tornáján vesz részt. Ami ennél is nagyobb, hogy a labda az bekerült centerbe, és a jó ismerésünk Konstantin Bikari volt az, aki kapura fordult, de szerencsére Csoma tudta védeni az itzerét, szépen lefordult Vismegről a bekkünkről, de a lövését azt Csoma fölé tudta ütni, emiatt egy sarokdobással jöhet Ausztrália, de már egy kontra centerben, úgyhogy a miénk a lap, de ez a lehető legjobban alakult. Csoma Kristófnak nem volt a legjobb meccs a legutóbb a horvátok elleni, szerencsére itt most rögtön egy védéssel tud kezdeni, akkor egyébként a kapuban a hős, nyugodtan mondhatjuk, az Gyapjas Viktor volt, aki a félidőben állt be, és nemes egyszerűséggel megbabonázta a horvát lövőket a második félidőben. Most már megint nálunk a labda, Nagy Ádám lő, és megvan az első gólja. Nem csak Nagy Ádámnak, hanem a magyar férfi vízilabda válogatottnak is itt az elődöntőben. Na, ez kiválóan alakul. A sérülésből visszatérő Nagy Ádám rögtön kap egy labdát, önbizalomtól duzzadva. Jobb hátsó pozícióból, nagyjából 6 méterre az ellenfél kapujától, 2-3 blokkal előtte plusz a kapussal át tudja ezt lőni, és a rövid felső sarokba vágódik be a labda Nick Porter kezéről. Nagyon szép lövés volt, láthatjuk a visszajátszásban, illetve láthatom a visszajátszásban, hogy szépen el is hajolt a blokkoló kezek mellett, és így elhajlásból aztán végképp már senki nem maradt előtte, csak a kapus keze, de hát ez egy akkora bomba volt, hogy még azt is átvitte bőven a labda. Úgyhogy 2,5 perccel a kezdés után megvan az első gól, szerencsére a kék sapkában játszó magyar válogatott szerezte így 1-0 az ausztrálok elleni mérkőzés állása. Most éppen megint a hazaiaknál van, akik magukat nemes egyszerűséggel cápáknak becézik. Most Konstantin Bikeli kapja meg a labdát, aki most kiforgott centerből, kapás oldalon helyezkedik el, bal oldalon, és lehet, hogy majd hamarosan lőnie kell, megint forra víz középen, bent centerben. Egy lövés jön kintről, de szerencsére ez is fölé megy a felső létről. Csoma ezen is rajta volt, de ehhez sem kellett hozzáérnie. A felső kapufa már másodjára segíti ki a magyar válogatottat ezen a mérkőzésen, és most szól a bírói síp, ami azt jelenti, hogy nem kontra következik, hanem egy kiállítás ausztrál részről. Ha jól látom, Konstantin Bikarit látták szabálytalannak a játékvezetők, végül nem ő, hanem Nathan Power, úgyhogy az első ember előnyt, azt jól lenne rögtön kihasználni. Vígvári Vendel kezén van középen a labda, aztán Fekete a bal oldalon, Fekete nagyon jól játszott a horvátok ellen. Most Nagy Ákos sajnos a lövésébe beleblokkolnak. Jobb oldalról érkezett hátulról, 5 méter az ausztrál kaputól, és sajnos a blokkról kipörgött oldalra a labda, még a kötelet is érte, de teljesen mindegy, mert mellé is ment igazából. Jöhetnek előre az ausztrálok, akik most kivérekezték tehát ezzel az első ember hátrányukat. Porter dobja most már előre a labját, aztán most már ott van a 12-es számú Blake Edwardsnál, aki tovább rakta még egy sorral feljebb, és sajnos megvan az első magyar kiállítás is. Lembihez került be a labda centerbe, és rögtön jól akciózott, nem törekedett arra, hogy gólt lőj, amivel elhúzta őt a magyar bek. Varga Vincének is megvan tehát az első kiállítása, ezt most kötelező lenne kivédekezni, és akkor azzal tényleg el lehetne venni az ausztrál önbizalmat. Lekerül a labda a bal szélre, és ez is felső lét szerencsére. A lövés jó volt, aztán az ismétlés pedig csúnyán fölé megy. Óriási szerencsénk volt, ezt mondhatom nyugodtan, mert gyorsan észrevették az ausztrálok, hogy középen Lembi ott maradt teljesen egyedül, aki csak belepöccintett, belepöckölt a labdába, és az viszont csak a kapunak a tetejére ment, úgyhogy szerencsére ezt is megúsztuk. Kiváló a kezdés védekezésben, ami nem volt elmondható a horvátok elleni meccsen, az most abszolút elmondható. Manherz kezén a labda, egy blokk, egy lóba, kettő lóba, aztán sajnos a kapusba lövi a labdát, ez egy szép védés volt most Nick Portertől. A kapunak a bal alsó sarkát célozta meg a csapatkapitányunk, de Porter erre számított és odarakta a bal kezét, ezzel pedig neki is megvan már a második védése a mérkőzésen. Jöhetnek most előre megint az ausztrálok, Glensingnél van a labda. Kint a jobb szélen, ő teszi most már tovább Berehulákhoz, Berehulák pedig Puttot játsza meg középen, aztán megint Berehulák, most ők adogatnak, Putt úgy látszik nem akarja berakni centerbe, nem is tudja, kiváló Feketének a blokja. Annyi pekünk van, hogy sajnos visszapattant az ausztrálokhoz, ezt követően a labda. Edwardnával van most lent a bal szélen, 2 centerre állnak át az ausztrálok, hiszen beúszott Konstantin Bikali, és most nincs szerencsénk. Sajnos kintről érkezik egy óriási bomba. Tim Puttól, neki a második lövése most már bepattan a felső létről. Ugye az imént még ő volt az, aki kísérletezett emberelőnyben az ausztráloknál. Akkor még nem ment be, akkor még kijött a labdája a felső létről, most viszont egy óriási bombát követően bepattant, kapásból ellőtte, és oda ment Csoma Kristóf feje fölé. Ezt nem egyszerű védeni, Csoma talán még a bal kezét bele tudta tenni a labda útjába, és azon pattant meg a labda. De hát mondom még egyszer, ez bevitte őt is szinte a kapuba. Úgyhogy Tim Putt révén megvan az ausztrálok egyenlítő gólja. Nagy Ádám szerezte még ugye nálunk az elsőt, ezelőtt nagyjából 2 perccel, most pedig 3 perc 20 másodperccel az első negyed vége előtt ki tudnak egyenlíteni a hazaiak. Jöhetünk természetesen előre, Burián teszi most már tovább a labdát, Fekete Gergő harcol ki egy szabaddobást, jó helyen el is lövi, de sajnos ez is egy szép védés volt Nick Portertől. Megpróbálkozott Fekete Gergő egy pattintott lövéssel, oda ment volna a lövés valóban Porter feje fölé, de sajnos erre az ausztrál kapus számított, és ami ennél is nagyobb baj, hogy jönnek előre az ausztrálok, de szerencsére mellé tüzelnek zicserből, ez is egy óriási lehetőség volt, ennek köszönhetően viszont le lehet fordulni, kap egy jó labdát Jancsik Szilárd, akivel szemben szabálytalankodnak, 5 méteresnek kellene következnie, így is van, Csoma Kristófot kell dicsérni, aki egy egész pályás indítással indította a társát, Jancsik Szilárdot, aki szépen megúszott, az ausztrálok vitatják ezt, lehet, hogy majd a kis challenge labda bekerül a kapuba, vagy illetve a pályára, az azt jelentené, hogy az ausztrálok azt kérik, hogy ezt videózzák meg. Nathan Power volt az egyébként, aki szabálytalankodott, a 33 éves rutinos center. Ő volt az, aki visszarántotta hátulról Jancsik Szilárdot. Nem is az a kérdés igazából, hogy visszarántotta Jancsikot. Az egyértelmű az a kérdés, hogy a másik védekező társa, az ausztrál játékos, aki nem volt más, mint Glenn Snick, ő vajon visszaérte időben, és a Jancsik Szilárd valamint a kapu közé be tudott-e állni, mert csak abban az esetben nem lenne ebből büntető. Hát bekerült egy kis teniszlabda a pályára, ami azt jelenti, hogy most egy kis videóbírózás, videózás fog majd következni. Én meg lennék lepve, hogyha visszavennék ezt a büntetőt, ezt a jogosan, szerintem jogosan megítélt büntetőt, de hát ki tudja, hogy a spanyol bukjátékvezető majd mire fog jutni. Az látszik a visszajátszásban, hogy valóban Jancsik egyesegyedül vitt a labdát a kapura, ezt követően Power visszatépte, és hát szerintem Jancsik teljes mértékben zicserbe volt, ezt általában megszokták adni büntetőnek. Szerintem elsőre helyes játékvezetői ítélet született mezőnyben. Meglátjuk, hogy majd most a videózás után mire is jutnak, és azt is vizsgálhatják szerintem, hogy vajon Power volt szabálytalan, vagy a másik visszaúszó ausztrál, ki nem volt más egyébként, mint Gnesniget mondtam elsőre, de végül Tim Putt volt az, aki egy picit gyorsabban ért vissza. A játékvezető már tudja, hogy mit fog ítélni, sétál vissza oda a medence partjára. Még egyszer mondom, a spanyol bírótól várjuk most azt, hogy eldöntse, hogy szerinte ez megére egy 5 méteres, belefúj a sípjába, mutatja az egyezményes jelet, és nincsen. Ezek szerint nincsen 5 méteres, ő azt mutatja, hogy szerinte ez nem ért meg egy büntetőt, emiatt jó volt az ausztrál videóbíró segítségkérés, és mivel az ausztrálok még egy kiállítást sem kaptak ezért, emiatt ők birtokolhatják most a labdát, és ami még nagyobb baj, hogy van egy kiállítás backből tőlünk, a kiállított az a Jancsik Szilárd, aki az imént még majdnem büntetőt harcolt ki, de végül nem őt állítják ki, pedig ott forrt a víz középen, hanem egy másik magyar játékos jut a kiállítás sorsára. Ez már a második előnye az ausztrál válogatottnak, lekerül a labda a jobb szélre, aztán visszajön a bal oldalra, de sajnos nem, jobb hátsó pozícióba jön egy lövés, Berehulak az, aki kapásból tüzelő is elhajolt a blokk mellett, és hát be tudta bombázni a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Ez is hasonlóan oda ment, mint az első lövés Csoma feje fölé. Nyilván videózták az ausztrálok azt, hogy vajon Csomának hova érdemes lőni, és hát egyelőre jól találják meg ott a feje körüli pozíciókat, ott a feje körüli helyeket. Ezen majd nyilván a Csoma is változtatni fog, és érezni fogja, hogy oda jönnek a lövésbe, akkor ő is inkább oda fog mozdulni, sokkal inkább ki fog emelkedni, és gyorsan felrántja majd a kezét a feje fölé, de hát erről sem tehetett igazából, közelről, 5 méterről jött a lövés, nagyon-nagyon jól volt helyezve, ez egy parádés bomba volt az ausztrál 10-es számú játékostól, Markus Berehuláktól, úgyhogy megvan ezzel a második gólja Ausztráliának, és először vezetnek tehát ezzel. A mérkőzésen 2,5 perc az első negyed vége előtt, Ausztrália Magyarország 2-1. Ott van a labda most Zalánkinál, akivel szemben szabálytalankodnak, és szerencsére nem engedik elvégezni a szabaddobát sem. Emiatt egy újabb kiállítás, Lembi jut most a kiállítás sorsára. Buriához kerül a labda a jobb szélre, aztán Manhertz visszakapja középen. Anótól kellene egy jó lövés, inkább Zalánkit játsza meg, Zalánki vissza Manhertznek. Manhertz pedig továbbra ki most a bal oldalra Vigvárihoz. Vigvári pedig lő, egy óriási bomba. Kiegyenlít a magyar férfi vízilabda válogatott. Szerencsére nem hagyjuk azt, hogy sokáig vezessenek az ausztrálok. Megvan ezzel az első gólja Vígvári Vendelnek is, aki nagyon-nagyon jól játszott, mint már említettem, a horvátok ellen. Ott 4-szer volt eredményes, de most nem csak őt kell kiemelni, hanem azt a Vismek Zsombort, aki kiválóan tüntette el előle a blokkoló kezet. Emiatt a rövidbe szépen be tudta dobni a labdát Vígvári Vendel bal oldalról, hátulról. Gyakorlatilag visszahúzta oda a felsőbe, ez parádés lövés volt, elhajolt a blokk mellett befelé, a jobb keze felé, és így lőtte ki a kapunak a jobb felső sarkát. 2-2, tehát 2 perccel az első negyed vége előtt az Ausztrália-Magyarország világkupa elődöntő mérkőzésnek az állása. Megint jöhetnek előre a hazaiak, most ők birtokolják a labdát, centerbe egyelőre még nem tudják betenni, aztán bekerül, de kiváló a magyar védekezés. Így van, egy kontrafalt ráadásul az ausztrálokkal szemben, Konstantin Bikali volt túl erőszakos, miközben próbált menni a labdáért, szerencsére Nagy Ádám el tudta előle vinni, és most már ő az, aki szaporázza és viszi fölfelé a labdát a jobb oldalon, jobbkezes játékosról van szó, onnan nem fog lőni, nyilván középen megpróbál bemozdulni, Vis meg, aki ezzel úgy látszik, hogy kiharcol egy kiállítás, nagyon jó, megint emberelőnyben játszunk majd. Marherc kezén van a labda, Nagy Ádám megy be most mellé, aztán Vigvárihoz kerül le a labda a balszére, Negusz egyébként, akit kiállítottak. Ezután most megint Marherc, aztán megint Vigvári, aztán Nagy Ádám a labda útja, Nagy Ádámnál van hátul, most pedig már bevonják a passzokat ebbe az alánkit, aki lő, illetve lőtt volna, de sajnos a blokkról lejött ez a próbálkozása, nem volt ez egy igazán jó lövés, a blokkról kipattant oldalra, emiatt az ausztrálok kiegészültek, és már jöhetnek megint azért előre, hogy újra átvegyék a vezetést. Porter kidobta a labdát most már a bal oldalra, ahol Maximovic érkezik meg nagy lendülettel, aztán Powerhoz passzol, Power van középen, aztán megint ott van a labda, természetesen Maximovicnál, lehet, hogy Portert majd arra biztatják, hogy illetve Powert arra biztatják, hogy lassan majd lőjön, ezzel szemben most kapja meg a labdát, és lő, szerencsére csúnyán fölé megy, itt sem kellett most hozzáérni ehhez a labdához csomának. Elmondható az, hogy a 6-6-ban arra kényszerítjük az ausztrálokat, hogy gyakorlatilag felállt fal ellen kelljen támadniuk, akkor azért közel sem annyira hatékonyak, mint mondjuk ember előnyből. Vigvári Wendelnél van most már a labda, 45 másodperc ebből a negyedből, abból 21 másodpercet egészen biztosan nálunk lesz a labda, ha és amennyiben korábban nem lőjük el. Vigvári Wendel beladja a centerbe, és egy kiállítás, megint kiváló a center munka középen, és kiáll emiatt az ausztrál 5-ös számú játékos, Nathan Power, neki is megvan az első kiállítása, illetve már a második, bocsánat, ezen a mérkőzésen. Manhess lőhet középről, nagyon üres előtt a hely, sajnos elsőre nem jó a lövés, a másodjára pedig ugyan összeszedte a kipattanót Szalai, de a pöttyintése az nem megy be, jól visszamozdult Porter oda a jobb oldali sarokba, és emiatt nem volt esélye arra sajnos szegény Szalainak, hogy betaláljon. 18 másodperc a negyedből, ebből még 17-et birtokolhatja a labdát Ausztrália. Már csak közel 10, lassan sietniük kell az ausztráloknak, akik most 6-5-ben felértek a mi kapunkhoz, és egy lövés is lehet, sajnos nem csak lövés van, hanem gól is. Átteszik a vezetést megint az ausztrálok, egy óriási bomba volt. Matthew Burns volt az, aki a legutóbbi spanyolok elleni mérkőzésnek a hőse volt egyébként ausztrál szemüvegen keresztül, hiszen akkor ő volt az, aki az utolsó másodpercekben ki tudott egyenlíteni, majd éppen ő volt az, aki be tudta lőni a mindent eldöntő büntetőt 5 méterest a spanyolok ellen, azzal jutott el tehát ide, a magyarok elleni elődöntőbe az ausztrál válogatott. Harmadik ausztrál gól, Burns mellett ugye betalált már, ahogy említettem, Berehulák, valamint Putt is, de még van 7,5 másodpercünk arra, hogy valahogy kiegyenlítsünk itt az első negyed végén. Lehet még lőni akár egy jó pozícióban, meglátjuk, hogy mire elég ez a pár másodperc a magyar férfi vízilabda válogatott számára. Jansik kezén a labda, ő teszi tovább, még egy szabad dobás 6 méterre a kaputól, Nagy Ádám kapja meg a labdát, Nagy Ádám kiemelkedik, és nem gól, de a kipattanó a miénk. Aztán sajnos Kovács Péter víz alá viszi a labdát, emiatt ezzel a Kovács Péter víz alá vitt labdával véget ér az első negyed, amelynek végén tehát Ausztrália 3-2-re vezet Magyarországgal szemben. És hát most ugye van időm arról is beszélni, hogy mi történt a hölgyeknél, mert ugye nyilván a hölgyek szuperdöntője is zajlik, és tudjuk, hogy a magyar női vízilabda válogatott, ugye, elvesztette sajnos a negyeddöntő mérkőzést a spanyolokkal szemben 8-7 arányban, azt követően pedig tegnap ugye a hollandoktól büntetőkkel kapott kiválogatottunk, és így ma Kína ellen kellett vízbe ugraniuk, hát eléggé kora időpontban, hajnali 3:30-tól volt Kína az ellenfél, 12-8-ra viszont sikerült győzni a hölgyeknek. Az első félidő nagyon jól sikerült, akkor sikerült elmenni 3-mal, akkor már 7-4-re vezettek a mieink, aztán az utolsó negyedben ehhez még egyet hozzáraktak a hölgyek, és így alakult ki a 12-8-as végeredmény. Itt az uraknál pedig, ahogyan már említettem, letelt az első 8 perc, mi szereztük meg még a vezetést a mérkőzés elején Nagy Ádám révén, aki bekerült erre a mérkőzésre a keretbe, ugye Daladöme helyén, aztán kiegyenlítettek az ausztrálok, és sajnos a vezetést is megszerezték, az első góljukat Tim Putt szerezte, a másodikat pedig Berehulák, arra rögtön sikerült válaszolni Vigvári Wendel révén, emberelőnyből, de itt még a záró poén, az utolsó poén itt az első negyed végén, az ausztráloké volt, hiszen Matthew Burns volt az, aki be tudott találni jobb hátsó pozícióból. Az összes ausztrál lövés egyelőre oda ment a kapusunk Csoma Kristóf feje fölé, volt már neki védése ezen a meccsen, sőt óriási zicsert is fogott, de azért még neki is bele kell jönni, úgy tűnik, hogy ez a világkupa, ez egyelőre nem az ő tornája, aztán ki tudja, lehet, hogy itt a második negyedben majd elindul a parádézás tőle is. Egyelőre még emberelőnyben sem vagyunk annyira hatékonyak, mint ahogyan kellene annak lenni. Itt a hazai pályán játszó ausztrálokkal szemben pedig az esélyt azt megkapjuk, sorra előnybe kerül a válogatott, de ezekből igazából nem nagyon sikerül élni. Eddig egy gólt szereztünk emberelőnyből Vigvári Wendel révén, a másik gólunk ugye Nagy Ádámtól az akcióból született. Ezzel szemben ugye az ausztráloknak is volt már emberelőnyös góljuk, a 3-ból 2, ők egyet szereztek akcióból, úgyhogy lassan letelik ez a 2 perces szünet, ami ilyenkor van természetesen a negyedek között, aztán majd ugye a nagy szünetben jön az 5 perces szünet, de most azt várhatjuk, hogy lassan folytatódjon a játék. Az edzők már mindent elmagyaráztak, nálunk ugye Varga Zsolt elmondta a csapatnak, hogy mind kellene változtatni szerinte. Hát hasonlít ez a mérkőzés a horvátok elleni negyed döntőre abban a tekintetből, hogy akkor sem volt lehengerlő a magyar kezdés, aztán sikerült bedarálni a fiatal horvát játékosokat. Hát itt a sokkal rutinosabb ausztrálok ellen is most ugyanezt kell megtenni, hiszen most ők az ellenfelek, sokkal nagyobb növésű, izmosabb játékosok nyilván, mint egy U20-as horvát. Reméljük, hogy a második labda elhozatal már a miénk lesz, de nem, mert előbb él oda Wismegnél az ausztrál 9-es. Burns volt az, aki most már másodjára elhozta ezen a mérkőzésen a labdát, úgyhogy a második játékrész első támadása is az ausztráloké. Középen van a labda most Berehuláknál, ő lóbál, aztán nem tudja még egyelőre berakni centerbe, végül visszakapja középen, aztán ő játszik most megint össze, ott Powerrel, lekerül a labda a jobb szélre, onnan reméljük nem lesz lövés, megint egy kontrafalt, és óriásit kapott Jansik Szilárd a víz fölött, lehet, hogy ezt majd megnézi a magyar stáb, adott esetben pedig bedobják a kis batyút, hogy videózás következzen, de úgy tűnik mehet tovább a játék, Jansik Szilárd is jól van. Csoma most dobja ki a labdát, már csak 18 másodperc van a magyar támadó időből. Nagy Ákos teszi át jobb oldalról a bal oldalra Fekete Gergőhöz. Fekete próbált kiharcolni egy szabad dobást, ő nem kapta meg. Ezzel szemben viszont centerből labda nélkül van egy kiállítás. Kovács Péter kiválóan centerezett, ezt követően pedig róla kiáll az ausztrál bek. Nagy Ádám teszi le a jobb oldalra a labdát, Berehulak első kiállítása. Nagy Ádám kapja vissza, aztán Feketével játszik, aztán Nagy Ádám már középen kéne, egy jó lövés, meg is van, parádés bomba, ahogyan ezt megszokhattuk Nagy Ádámtól, ő általában ütemtelenül nagyon jó lövéseket szokott elengedni, gyakorlatilag Nick Porter, az ausztrál kapus most a kezét sem tudta kiemelni erre a lövésre, gyorsan megvan tehát az egyenlítés rögtön az első magyar támadásból, itt a második negyed elején, ami nagyon-nagyon fontos volt a mieinknek, hogy nyilván semmi sem volt veszve itt az első negyed végén, de hát az nyilván fontos, hogy végig meccsben legyünk, még véletlenül se engedjük el a hazai pályán játszó ausztrálokat 2 góllal, mert ki tudja, hogy ők aztán mire lehetnek képesek. Eddig a személyi hibák száma 5-2 az ausztrálok javára, mármint hogy tőlük 5 játékost már kiállítottak, tőlünk pedig csak 2-t, ez majd lehet, hogy meg fog fordulni. Nyilván azért a hazai pályán játszó csapatnak szoktak általában kedvezni, erre is fel van készülve a válogatottunk. Érkezik el labda be centerbe, és ahogyan említettem, jön majd kiállítás. Konstantin Bikari az, aki ezt most kiharcolja, és a kiállított, az pedig a magyar bek, aki nem más, mint Jansik Szilárd, ő az, aki most, illetve Wismeg Zsombor egészen pontosan, aki kiúszik. Jansik még mindig ott van, és próbálja majd blokkolni középen az ausztrál érkező lövést. Most ott van a labda Maximovicsnál, Maximovics tovább teszi, aztán most már jobb oldalról lőhetne egy lövést, nem, Maximovicsnak kell próbálkozni, balról kiváló a magyar blokk, és megvan, aki pattanó, remélem, de nem sajnos, aztán másodjára már sikerül levarázsolni valahogy Berehulák kezéről, próbált volna ő középen 3 magyar között a kapura fordulni, de hát nyilván a túlerő győzött, nem volt esélye arra, hogy kapura lője a labdát, nagyon jól kezdődik ez a második negyed, egy jól belőtt emberelőnnyel, aztán pedig egy kivérekezett emberhátránnyal. Így kell valahogy a folytatást is menedzselnie a csapatnak. Ott van labda Nagy Ádámnál, akinek már van 2 gólja ezen a meccsen, egy berakott labda centerbe, Fekete Gergő próbálkozott meg egy svéd csavarral, az elképzelés nem volt rossz, de Porternek a hasához érkezett ez a labda, úgyhogy óriási bravúrt nem kellett bemutatnia az ausztrál kapusnak. Most megint sikerül lefordulniuk az ausztráloknak, 6-5-ben jönnek, jobb oldalon van kint a labda ott Burnsnél, ő az, aki most már visszarakná inkább középre, de nem, inkább lerakja a jobb szélre, és onnan érkezhetne egy centerpassz, mondom én, ezzel szemben viszont nagy szabálytalanság, aztán óriási színészi alakítás, de sajnos tovább teszi a labdát, és Burns az, aki könnyű gólt lőhet. Megvan az újabb ausztrál gól a mérkőzésen, mivel az ausztrálok játékosa bebombázta a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Ez már az 5. gólja volt ezen a tornán, ezen a meccsen pedig már a második. Nem csak a labda elhozatalokból van neki 2, hanem most már sajnos a gólokból is. Nagyon üresen maradt Fekete Gergő, talán egy picit elaludt védekezésben. Volt egy kis blackout, ahogyan Szabó Zoltán szokta azt mondani, és ennek köszönhetően eljött mellette a támadó Burns, és el is tudta lőni a szépen kiemelkedő Csoma Kristóf mellett a labdát, a szép számú ausztrál közönség legnagyobb örömére. 5 perc 39 másodperc van még nyilván ebből a másik negyedből, úgyhogy most gyorsan megint ki kell egyenlítsünk. Már harmadjára vezetnek ezen a mérkőzésen egyébként az ausztrálok. Egyedül 1-0-nál volt nálunk az előny. Vígvári Vendel kap most egy szabad dobást. aztán pedig bent centerben megint egy kis műúszó show gyakorlatilag, mert mind a két játékosnak a lába volt kint. Aztán Kovács az, akit végül nem látnak szabálytalannak, szerencsére egy újabb kiállítás az ausztráloknál. Luka Krisztisnek is megvan az első személyi hibája. Majdnem berakja Nagy Ákos a fához, de nem, inkább a jobb oldalról jön Nagy Ádámtól egy lövés. Ez viszont a blokkon átjut, de sajnos Porter meg tudja fogni. Egy jó próbálkozás volt, pattintott lövés oda a jobb alsó sarokba, kifelé hajolva, de erre számított az ausztrálok kapusa, úgyhogy nincs meg még egyelőre a harmadik gólja Nagy Ádámnak. Jönnek most az ausztrálok, egy berakott labda centerbe Berehulák felé, aki eltűnik egy pillanatra, pedig a kapu felé tudott már fordulni. Annyi szerencsénk volt, hogy a labdát egy másodpercig sem tudta birtokolni. Emiatt nyilván nem kapadott ezért 5 méteres az ausztrál játékos. Róla aztán sikerül refordulni, Nagy Ádám jön, 5 méterre a kaputól lőhetne, de sajnos nem lő, hanem megáll és visszapasszolja inkább Vígvári Vendelnek, aki aztán Zalánkit játsza meg. Zalánki vissza Nagy Ádámnak, Nagy Ádámmal szemben pedig egy szabálytalanság, a 8-as számú ausztrál, Jacob Mercep volt szabálytalan. Aztán Zalánki kiemelkedik és bombáz kapura, de sajnos a blokkon irányt változtat a lövés, felpattan a levegőbe, onnan pedig nem hullik be az ausztrál kapuba, hanem Nick Porter kezébe esik le sajnos, úgyhogy Zalánkinek az újabb kísérletéből sincs meg az első gólja ezen a mérkőzésen. Zalesztől is kellene a jó teljesítmény itt a mérkőzés folyamán. Nagyon-nagyon fontos lenne. Megint egy kontrafalt az ausztrálokkal szemben. A 12-es Blake Edwards volt az, aki túlságosan, erőszakosan próbálta magát átverekedni Nagy Ákoson, közben pedig egy repülőcsere, ahogyan azt már megszokhattuk, érkezett be most a pályára. Nálunk Burián Gergely, aki tovább teszi a labdát a másik balkezesnek, Nagy Ákosnak, most mind a három balkezesünkben van, Zalánki is ott van, Nagy Ákosnak kell lőni, és egy óriási bomba! Nagy Ákos kiemelkedik, és nem csak az ellenfél tud lőni felsőkapufás gólt, hanem mi is, Nagy Ákos kiemelkedik, és gyakorlatilag a jobb kapufával szemben telibe eltalálja azt a fickát, azt a felső sarkot. Hát ha volt is ott pók abban a felső sarokban, abban a bal felső sarokban, akkor most már egészen biztos, hogy nincs. Ez egy mértani pontos lövés volt Nagy Ákostól. Gyakorlatilag beugrott oda Porter a sarokba, tudta, hogy hova fog jönni a lövés, tehát esélyesen volt arra, hogy hárítson. Annyira pontosan kilőtte Nagy Ákos azt a felső sarkot. Nagy Ákosnak egyébként nem volt a legjobb meccse a horvátok elleni, többször is próbálkozott gólt, azt nem sikerült lőnie, volt eladott labdája is, de most szerencsére jól játszik, és megvan az első gólja, amivel megint döntetlen van a táblán. Ausztrália-Magyarország 4-4. Az ausztrálokkal szemben van most egy kisebb szabálytalanság, de csak egy szabad dobással jöhetnek a hazaiak. Aztán pedig egy kontra megint centerből, kiváló eddig a játékvezetés, csak dicsérni tudjuk, véletlenül sem szeretném elkiabálni, de úgy tűnik, hogy egyelőre a kontrák és a személyi hibák inkább az ausztráloknál jönnek. Megint sikerül lejönni a centerről, Csoma passzolja föl a labdát, de Vígvárira visszaér végül az ausztrál center Konstantin Bikari, aztán most sajnos ellenünk is van egy kontra, igen, elkiabáltam azt, hogy mennyire jó, hogy csak az ausztrálokkal szemben fújnak. Most nálunk Kovács Péter volt szabálytalan, 3 perc, 20 másodperc van még hátra ebből a másik negyedből, vagyis az első félidőből. Ausztrália, Magyarország a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében 4-4. Ausztrál kezeken vándorol most a labda, egyelőre centerben nem tudják betenni, pedig Konstantin Bikari nagyon várná, aztán végül lesz egy kiállítás róla, a kiállított pedig Szalai Péter, neki ez a második személyi hibája már a mérkőzésen. Lekerül a labda a jobb szélre, most az ausztráloknál Berehulák teszi vissza, aztán pedig megkapja Négusz, aztán pedig balról jön sajnos a lövés, nem Négusz volt az, aki próbálkozott, hanem Blake Edwards szépen elhajolt elsőre balra a blokk mellett, aztán inkább visszarakta a kezét jobb oldalra, és onnan előtte a mára rövidbe beugró kapus és blokk mellett a labdát. Hát el kell ismerni, hogy ez egy szép lövés volt az ausztrál 12-es számú játékostól, 188 centi magas, jobbkezes, kiváló támadótól, 34 esztendős, ő a legrutinosabb tagja Konstantin Bikarin kívül az ausztrál együttesnek. Mellettük még van ugye 33 éves játékos, mint Nathan Power, 32, mint Milos Maximovic, úgyhogy azért eléggé komoly rutinnal rendelkező játékosok vannak, illetve olimpiát, világbajnokságot is megjárt játékosok vannak az ausztráloknál. Jöhetünk most mi előre, megint azért kell támadjunk, hogy kiegyenlítsünk. Eddig emberelőnyből szerzett gólok száma, az náluk, mármint az ausztráloknál 5-ből 2, nálunk pedig 6-ból 2, úgyhogy közel azonos ez az arány. Megint egy kontra a magyar center ellen. Hát úgy látszik, hogy erre most ráéreztek a játékvezetők, ezeket el lehet kezdeni fújkálni, ami nem jó hír számunkra, hiszen most azért támadnak az ausztrálok, hogy kettővel ellépjenek. Volt már példa erre a mérkőzésen, mármint hogy ezért támadtak, de akkor ez nem jött nekik össze. Maximovic teszi tovább a labdát Puthoz, aztán megint Put kapja vissza középen, Putot lövésre bíztatják, egyelőre még nem lő, hanem tovább passzolja a labdát. Egy jó bemozdulás az ausztráloktól, de még jobb a magyar védekezés, aki bemozdult, ez nem volt más, mint Maximovic, érkezett felé a labda, de még a levegőben odaért Vígvári, és szépen hátra paskolta a labdát kapusunknak. Csoma Kristófnak, aki már indítja is a jobb oldalon Burián Gergelyt, a frissen Bajnokok Ligája győztes játékos, ugye a Barcelonát a színeiben tudott nyerni, csak úgy, mint Vígvári Vince, aki még mindig kisebb sérüléssel bajlódik. Most megint játékvezetői síp, szóval már inkább kivárok, de szerencsére most nem kontrafalt van, hanem kiállítás. Megint Kovács Péter centerezett kiválóan, és labda nélkül kapott egy kiállítást. Krüsztisnek ez a második személyi hibája a mérkőzésen. Burián kezén a labda jobb oldalon, kéne egy jó lövés, nem inkább egy berakott labda a fához. Ez még jobb, mert kiemelkedik Vismeg, birtokba veszi a labdát, és egyből beüti azt a kapuba. Itt most esélyesen volt arra az ausztrál védelemnek, illetve az ausztrál kapusnak, hogy hárítson. Ugye Vismegnek volt egy gólja a horvátok ellen is, és most neki megvan az első gólja ezen a mérkőzésen is. Nagyon jól vette őt észre Burián Gergely, Vismeg pedig kiemelkedett annak rendje és módja szerint, és a balkapufával szemben úgy bepasszolta, bepaskolta a labdát, hogy Porter ugyan átesett a jobb alsó sarokba, de a keze alatt szerencsére elfért a labda, úgyhogy újra egyenlít a magyar férfi vízilabda válogatott Ausztrália ellen, 5-5 áll a táblán. 1 perc 44 másodperccel a másik negyed vége előtt. Megint az ausztrálok támadnak azért, hogy visszavegyék a vezetést, Put kezén a labda, őt teszi tovább, aztán most lesz egy kiállítás, így van labda nélkül centerből, Jansik Szilárda kiállított, és nem csak, hogy kiállítás, hanem időt is kér az ausztrál szövetségi kapitány, úgyhogy most lesz idejük arra, hogy átbeszéljék, hogy vajon mit is kellene ebből az ember előnyből csinálniuk. Reméljük, hogy nem fog nekik összejönni a hatodik ember előnyből a harmadik góljuk, eddig ugye 5-ből 2-vel állnak, nem a legjobb mutató, nem, mi egyel azért jobban állunk, mi már 6-ból 3-mal, de hát reméljük, hogy ezt megint sikerül kivédekezni. Csomától kéne megint egy bravúr, volt már neki itt a mérkőzésen 3, de azért tőle is több kellene talán, hogy meg tudjuk roppantani ezt a rendkívül magabiztos ausztrál válogatottat. A legutóbbi góljukat ugye éppen 9-essel szerette Burns, akkor mondtam, hogy nagyon szépen elhajolt a blokk mellett, és hát az volt igazából ott a probléma, hogy kezet váltott a blokkoló játékos, méghozzá Vígvári Wendel, így esett be a rövidbe, emiatt sajnos, mivel a bal keze felett helyett a jobb volt fent, emiatt elfért a labda a kapunak a bal alsó sarkába. Véget ért közben az egyperces időkérés, jönnek már vissza a csapatok a vízbe, és most dobja be a spanyol játékvezető középre Porter kezébe a labdát, aki elindíthatja ezt az ausztrál ember előnyt. Lekerül a labda a jobb oldalra, most már a bal oldalon van, aztán pedig majdnem eladják, de sajnos Edwardsnak a passza végül jó helyre ment. Egy kimozduló játékos a fától, nem sikerül elsőre lőnie, Konstantin Bikarinak már csak 2 másodperc lőniük kell, és ott az a csomavédés, amit hiányoltam, és amit kértem. Csoma szépen megfogta ezt a lövést, ráadásul 2-1-ben sikerül megúszni, ezt valahogy ki is lehetne akár használni, ott van Zalánki, valamint a túloldalon Vismeg, hát egyelőre Burián nem játszom egy, de 4-3-ban jövünk, Burián kezén a labda, kéne egy jó lövés, Gergő, áj, ez nem jó. A lövés az nem volt rossz, de Porter tudta, hogy hova fog menni, oda a jobb válla fölé, oda rakta mind a két kezét, úgyhogy ezt szépen tudta védeni az ausztrál kapus, úgyhogy itt a második negyed utolsó percében egyelőre még nem sikerül visszavenni a vezetést, ami ugye legutóbb 1-0-nál volt nálunk. Az ausztrál kezeken van most a labda, nagyjából 30 másodperc a különbség a két óra között, már ami ugye a támadó időt, illetve az órát illeti, és az ausztrálok víz alá viszik a labdát, kiválóan védekezett Zalánki Gergő, aztán várná vissza a labdát az ausztráltól, egy pillanatra ő eldugta, Nígyes volt az, aki aztán elsőre nem adta oda Zalánkinek, de végül a miénk lett. 30 másodperc az órán, 20 másodperc ebből a támadó időből. Nagy Ádám kapja meg a labdát, lekerül a labda a bal szélre, Vígvári tüzelt, Vígvári lő, és ott a gól! Megint nálunk az előny, 6-5 az állás Magyarország javára, és Vígvári utána ráadásul még oda is mosolyog a kapusnak, ez neki a második lövéséből, a második gólja, újra nálunk van az előny. Hát így kezdődött az egész mérkőzés egy magyar góllal, és lehet, hogy egy magyar góllal fog véget érni az első félidő, amellyel ugye egyel vezetnénk a nagy szünetben. Nagyon szép lövés volt ez Vígváritól, be oda a kapunak a jobb felső sarkába, kíméletlenül. Esélyesen volt most Nick Porternek arra, hogy valahogy hárítson, és ugye egyelőre ezt a negyedet ezt 2 góllal nyerjük, hiszen az első negyed még az ausztráloké volt 3-2 arányban, egyelőre még most 4-2 ez a másik negyed nekünk, de még van bőven idejük az ausztráloknak, 14-15 másodperc arra, hogy lőjenek egy gólt itt a negyed végén. Jó lenne elkerülni azt, hogy egy újabb magyar kiállítás legyen. Most van egy beforgás centerben, mint Konstantin Bikeri akciózna, aztán végül Maximovic kapja, aki szabálytalan szerencsére, úgyhogy egy újabb kontra érkezik a játékvezetőktől. Hát Maximovic gyakorlatilag azt magyarázza, hogy ő nem érti, hogy ez mégis hogy lehetett kontra ellene. Vígváritóval még jött a félpálya magasságából egy jó lövés, amit kiütött a sarokdobásra az ausztrál kapus Nick Porter, úgyhogy arra biztatja Vígveri a társakat, hogy még 2 tized másodperccel a félidő vége előtt akár egy pöcizésre fölmehet ez a labda. Meg is van, elkapta a labdát középen Varga Vince, de sajnos ez a 2 tized másodperc arra már nem volt elég, hogy kapura is forduljon vele. Lényeg a lényeg, hogy szűk 5 perc múlva folytatódik majd a mérkőzés. Egyelőre kiválóan alakul a világkupa szuperdöntőjének az első elődöntője. Ausztrália, Magyarország 5-6. Kiválóan játszunk eddig. Mondom még egyszer, szűk 5 perc múlva jön a folytatás, addig pedig a szó a stúdiói és egy zenéjé.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
Jön tehát a második félidő az Ausztrália-Magyarország férfi vízilabda világkupa szuperdöntő elődöntő mérkőzése. A csapatok már ott vannak a vízben. Burián Gerge lesz majd tőlünk az, aki a labdára úszik, az ausztrálok pedig nem meglepő módon Matt Burns. Ő az, aki már eddig 2-szer is elhozta a labdát. Reméljük, hogy harmadjára neki. Ez majd nem fog sikerülni. Még arra várunk, hogy a kapus Nick Porter belehelyezze a labdát oda a kis kosárkába középen. Ő ezt ebben a pillanatban megtette, úgyhogy majd hamarosan indulhat a labdára úszás itt a második félidő elején. 6-5-re vezetünk, tehát kiválóan játszik egyelőre a magyar férfi vízilabda válogatott. Volt már gólja, ugye Vismek Zsombornak övé volt a félidő előtt, utolsó előtti magyar gólja, hiszen Vígvári Vendel második találata volt az, amellyel sikerült megint hosszú idő után visszavenni a vezetést, és 6-5-re alakítani az állást. Most még arra várunk, hogy a spanyol, valamint a kínai játékvezető egyeztessen, ők pedig azt mutatják, hogy még van egy pár másodperc ebből a félidőből, úgyhogy csak és hivatalosan a félidő 5 perces szünetét követően fog elindulni a mérkőzés. Ebben a pillanatban megszólalt az udaszó, ami szerintem mindenki számára azt jelzi, hogy mehet majd tovább a játék. Na nézzük, Burián Gergelyen a világszeme, legalábbis a miénk egészen biztosan. Burns pedig vele szemre, aki megpróbálja elhozni a labdát. Burián kontra Burns. Nézzük, mi lesz ebből. Burns talán egy picit gyorsabbnak tűnik, de végül Burián egy óriási lábtempóval előbb ér oda, és ő az, akinek sikerül elpöccinteni a labdát, és először a mérkőzés folyamán miénk az első támadás a negyed elején. Manherz Krisztián kezén van a labda, most centerbe érkezik be tőlünk Fekete Gergő, úszott be bal oldalról, aztán Nagy Ádám az, akivel szemben van egy szabálytalanság, de végül nem az ő védőjét állítják ki, hanem Szalai Péter védőjét. Ennek is köszönhetően órási fütyszó van most a nézőtérről. Fütyvihar, de teljesen mindegy, mert most először a mérkőzés folyamán két gól a magyar előny sikerül kiasználni villámgyorsan. Ez az ember előnyt, a gólszerzőnk pedig Fekete Gergő, akinek megvan az első gólja ezen a meccsen. Többször mondtam már, hogy ő volt az, aki gyakorlatilag a mérkőzés elején életben tartott minket, még a horvátok elleni negyed döntőben. Ő volt az, aki akkor összesen 4 gólt vállalt, abból a mérkőzés elején rögtön 3-at, most pedig kapott egy jó labdát klubbéli csapattársától, Manhert Krisztiántól, és a jobb fával szemben még arra is volt ideje, hogy kapura forduljon, és belője Porter keze alatt a labdát. Lassan úgy látszik, hogy kezdik elfogadni az ausztrálok ezt az ítéletet, és kezdik elfogadni azt, hogy megint építkezniük kell, és hátulról kell visszajönni, mármint 2 gólos hátrányból kell visszajönniük. Ott van a labda most a 10-es számú ausztrál kezén, aztán Burns kapja meg, lekerül a labda a jobb szélre, egyelőre még nem tudnak lőni, szerencsére az ausztrálok puttette tovább, aztán egy borzasztóan rossz passz miatt egészen a félpályáig kerülnek vissza az ausztrálok, és mivel ebben a pillanatban megszólalt az udaszó, ez azt jelzi, hogy jöhetünk mi előre, még elhajították a labdát az ausztrálok, emiatt Csoma Kristóf az, aki majd azt játékba hozhatja, és gyakorlatilag teljes 28 másodpercig fent lehetünk az ausztrál kapunál, hiszen míg Csoma megkapta a labdát, addig mindenki szépen felért. Manherz kapja meg a labdát Feketétől, az iménti gólszerzőnktől. Fekete tüzelhetne is, végül csak egy lóba után kirakja a jobb oldalra Nagy Ákoshoz, akinek már szintén van egy gólja ezen a mérkőzésen. Most Zaláki kapja meg leghátul, még mindig 13 másodperc van egyébként ebből a támadó időből. Manherz kezén most már a labda, vele szemben is egy kisebb szabálytalanság. Put volt túl erőszakos. Aztán bekül a labda centerbe, sajnos a vizen tovább csúszik, emiatt nem lehet erre egy újabb ausztrál kiállítást ítélni, pedig hogyha esetleg megállt volna az ott Kovács Péter előtt, akkor könnyen lehet, hogy a magyar center, a BVSC center ezzel még akár akciózni is tudott volna, így viszont teljesen mindegy, mert az ausztrálok jönnek előre, és most már arra kell figyelni bent centerben, hogy nehogy bekerüljön a labda, mert az ausztrál center közelebb volt a magyar kaphoz, így könnyen lehetett volna egy 5 méteres, szerencsére az nincs, hanem csak a kötélnél kapja meg az ausztrál a bal széren. Power teszi most már vissza a labdát, középen Bereulák, lövésre bíztatják, de ez is fölé megy, és most már a mi kapunkban bent van az a gyapjas Viktor, aki a horvátok ellen is a második félidőbe szállt be, akkor gyakorlatilag megbabonázta a horvát lövőket, parádésan védett, és most még ugyan nincs meg az első védése, mert a blokk kisegítette, de ezt a lövést simán tudta volna védeni, hogyha kapu közelébe ment volna. Manhez Krisztiánnal a labda, ő teszi tovább Nagy Ádámhoz, egy újabb kisebb szabálytalanság. Nagy Ádám kap egy szabadobást, majd visszarakja Manherznek. 6 perc van már csak hátra ebből a harmadik negyedből. Manherz teszi ki a jobb oldalra Nagy Ákoshoz. Nagy Ákos vissza Manherzhez középre, már csak 7 másodperc lassan lőni kell egy betett labda. Centerben megint egy svéd csavar, Kovács Péter volt az, aki tüzelt. Megint jó volt az elképzelés, de sajnos a lövés, csak úgy, mint Fekete csavarása is, oda ment gyakorlatilag Nick Porter hasához. Emiatt még csak óriási bravúrt sem kellett bemutatni az ausztrál kapusnak. Jönnek most előre a hazaiak, és egy lövés, de ez meg csúnyán fölé pattan a vízről. Jobb oldalról, jobb kézzel azért nem egyszerű gólt lőni. Nagyon el kell találni ezt a bizonyos sarkot. Ez most az ausztrál lövőnek, Putnak nem sikerült. A lövése, a bombája az egyik hullámról fölé pattant. Úgyhogy jöhetünk megint előre azért, hogy 3-mal vezessünk. Nagy Ádám szaporázza a bal oldalon. Egy égdés, mekkora gól! Nagy Ádám a gólszerző. Először a mérkőzésen 3-mal vezet Magyarország. pont egy Nagy Ádámnyi a különbség, hiszen ez neki már, ha jól számoltam, a harmadik gólja ezen a mérkőzésen. Kiválóan tér vissza a magyar válogatott keretébe a kisebb sérülése után, közben az Ausztrál szövetségi kapitány megint csak valamit véleményez a játékvezetőknél, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit, lehet, hogy ilyen szép gólokat ő is ritkán lát azért. Nagy Ádám volt az, aki megúszott és bal oldalról, hát nem egyszerű szögből, nagyjából 2-3 méterre a kötéltől gondolt egyet, kiemelkedett, és ahelyett, hogy egy óriási bombát eresztett volna meg, egy okos, fineszes megoldást választott, és átejtette a kiemelkedő Porter feje fölött a labdát, és Porter emiatt rögtön a lecserélés sorsára is jut, az ő helyén innentől kezdve Lawrence Baker, majd a folytatásban. Ausztráloknál van most már a labda, természetesen -3-ról próbálnak most már visszajönni, jó lenne itt őket teljesen megroppantani a második félidő elején. Lehetne távolra egy lövés, meg is van, de megvan Gyapjas Viktor első védése a mérkőzésen. Krisztics volt az, aki tüzelt, de tudta Gyapjas, hogy hova fog jönni ez a lövés, és a bal kezével lekapta az szépen a levegőből. Ő az, aki most már kiabálja, hogy labda, labda, ami azt jelenti, hogy várja, hogy valamelyik magyar játékos megforduljon, és kérje a labdát. Vígvári személyében meg is találta, aztán Vígvári tovább teszi most már Manherchez, Manherz berakná centerbe, egyelőre még nem lehet, mert óriási ott a tumultus. Megkapja most már a labdát megint hátul Vígvári, lövésre bíztatják, ezzel szemben egy parádés színészi alakítás az ausztrál védőtől, azt mutatta, hogy őt megütötték a víz fölött, a lövésre készülő Vígvári Wendel, emiatt most elvették tőlünk a labdát, egy újabb kontra a magyar férfi vízilabda válogatott ellen. Jöhetnek előre megint az ausztrálok, lent van a labda most a jobb oldalon Glensingnél, ő teszi most már azt tovább, és lehetne egy lövés, Merszepet lövésre bíztatják, egyelőre még nem tudja ellőni. Jól védekezik vele szemben Vígvári, de labda nélkül megint van egy kiállítás. Most, ha jól láttam, Jancsik Szilárdot látták szabálytalannak a játékvezetők, így is van. Ő az, akinek ki kell úszni a 18 másodpercre a sarokba, ez neki a második személyi hibája, úgyhogy vigyáznia kell, nehogy végleg kiállítsák. Lehetne egy lövés hátulról, mert Szeptől végül nincs, hanem majdnem labdát szerez Manel Krisztián, kiváló lábmunkával ugrott oda, aztán végül nem sikerül, és emiatt meg is van az ausztrál gól. Nagyjából egy másodperc kellett volna, hogy ezt kivédekezzük, de jó volt a fához feltett labda Konstantin Bikarihoz, ő pedig szépen belehúzott egyet. Ezzel gyakorlatilag az egész magyar védelmet átverték, és sajnos Gyapjas sem tudott most odaugrani a jobb oldali sarokba. Ezt most el kell ismerni, hogy Konstantin Bikaritól egy parádés befejezés volt. A befejezésnél pedig csak a passz volt szebb, Négöztől kapta ezt a labdát. Tényleg ez mind a befejezés, mind a passz gólt érdemelt, és hát meg is lett az a gól. 2 gól a különbség, 8-6-ra még mindig mi vezetünk, és támadhatunk azért, hogy visszaállítjuk ezt a 3 gólt, ami ezelőtt nagyjából 1 percig volt, hiszen az első ausztrál támadásban még nem lett gól, ott ugye -3-nál, itt a másodikból pedig igen. A 34. fele lassan el is telik egyébként, 4 perc, 10 másodperc még ebből a játék részből, Ausztrália-Magyarország 6-8. Vígvári teszi most már tovább a labdát be középre, 4-4-ben vagyunk most fönt egyébként, érdekes, hogy 2 magyar játékos inkább hátrébb maradt, Nagy Ákos kapott egy szabad dobást, aztán megint egy kontrafalt ellenünk, hát ez most már azért kezd egy picit azért sok lenni, aki szabálytalankodott, az Kovács Péter volt, legalábbis úgy ítélték meg a játékvezetők. Most 5-5-ben jöhetnek előre az ausztrálok, egy labda ki a bal oldalra, egy lövésre bíztatják, ott középen Burns, ő berakná centerbe, és Konstantin Bikari az, aki egy újabb kiállítást kiharcol, a kiállítottunk pedig nem más, mint Nagy Ákos. Úgyhogy sajnos nemrég még +3 volt a javunkra, most már lehet, hogy csak +1 lesz, de ki kell védekezni ezt az ember hátrányt. Maximovic teszi le a labdát a bal szélre, aztán visszakapja középen Nagyos, ő teszi most már tovább jobb oldalra, és sajnos megvan az első balkezes ausztrál gól. Jacob Mörszep a gólszerző, ő kapta meg jobb oldalon a labdát, szépen felkanyarodott a kötéltől, ezt követően pedig elhajolt a blokk mellett, és a 7. gólja ez már ezen a világkupa tornán. Szépen belőtte a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Itt most Gyapjasnak esélye sem volt arra, hogy hárítson, és nem csak őt kell dicsérni, hanem a rutinos Nathan Powert is, aki szépen eltakarította onnan a magyar blokkoló játékost. Hát nyilván mi ezt vitatjuk Varga Vince személyében, hogy ez mennyire is volt szabályos. A játékvezetők végül ezt elengedték, úgyhogy most megint 1 gól a különbség. 8-7-re vezetünk Ausztráliával szemben. Csak úgy, mint ugye a szünetben is legutóbb 1 gól volt a különbség Magyarország javára. 3 perc, 40 másodperc még ebből a negyedből. Zalán kikapja meg a középkezés követően a labdát, ő passzolja most már tovább Buriánhoz. Burián kiharcol egy szabad dobást, aztán már keresné a centerpassz lehetőségét. Egyelőre neki még ezt nem sikerült megtalálni. Feketéhez passzol, Feketével szemben egy kis szabálytalanság. Aztán megint Kovács Péterrel szemben durván védekeznek bent középen, forra víz centerben. Szerencsére nem következhet más, mint egy ausztrál kiállítás. Schulert látták szabálytalannak a játékvezetők. Ott van labda Nagy Ádámnál, üteszi tovább Zalánkihoz. Emberelőnyben jövünk tehát, és lehet, hogy kettős emberelőny lesz. Így is van egy újabb ausztrál kiállítás. 6 a 4-ben ez kötelező belőni, amiből lehet, hogy 5 a 4 lesz. Nagy Ádám megint csikarszögből a bal szélen, nem tud lőni, inkább visszapasszolja a Zalánkihoz. Ez egy rossz passz volt, az ausztrálok bele tudnak nyúlni, és az egyik ausztrál kiállított már vissza is térhet. Fekete viszont lő, óriási bomba, ez a kapufáról jön ki, de ez is hozzánk pattan. Na, 3 a magyar igazság, harmadjára már be kell ezt lőni. Zalánki Gergő, Zalánki lóbál, aztán továbbra kell fekete, és fekete megint lő, ez pedig a kapusé. Szép védés volt ez most, sajnos el kell ismerni. Barker jól szállt be itt a második fél időre az ausztrál kapuba. Nem csak nálunk szállt be jól Gyapjas Viktor, hanem az ausztrál cserekapus is, és most éppen az ő kezén pihen a labda, aztán most már felpasszolja oda Mörszepékhez, ő az, aki keresi a tovább passz lehetőségét, lóbál egyelőre csak, kapura néz közben, aztán tovább passzolja a labdát Berehulákhoz, megint Mörszep, aki lő, és egy szép védés volt ez most Gyapjas Viktortól, belerakta a kezét a labda útjába, az viszont sajnos nem maradt ott nála, hanem fölé pattant a kapu fölé, ennek következtében pedig marad a labda az ausztráloknál, és jöhetnek egy sarokdobással. Ezt gyorsan elvégezték, Mörszep az, aki most már próbál kiharcolni jó szögből egy szabad dobást, ezt nem eszik meg a játékvezetők, tovább teszi, és egy újabb nagy védés volt Gyapjas Viktortól, de a kipattanó az ausztráloké, Konstantin Bikari játssza megint a nagy halált, emiatt végül kiállítják a magyar bekket, Kovács Pétert, úgyhogy most az ausztrálok támadhatnak tovább. Végül nem is őt, hanem Varga Vincét látták szabálytalannak a bírók, és egy lövés, de szerencsére sikerül még a levegőben megütni az ausztrál kezet, emiatt nem ment jó helyre ez a próbálkozás. Parádés volt a magyar védekezés most ember hátrányban, úgyhogy most megint mi jöhetünk előre azért, hogy visszaállítsuk a két gólos különbséget, ami már többször volt itt a mérkőzés folyamán. Manhert Krisztián tempózik fölfel a labdával, lehet, hogy Vismeget próbálja majd megjátszani, de egyelőre inkább egy szabaddobást próbál meg kiharcolni, majd most Vismeg, akivel szemben szabálytalankodnak, 8 másodperc van már csak hátra. Ebből a támadó időben mondom én, de közben van egy ausztrál kiállítás, Jacob Mörszep a kiállított, és Varga Zsolt kikéri az első idejét a mérkőzésen. Nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy itt 8-7-ről visszaálljon két gólra a különbség, még véletlenül sem adjuk meg az esélyt arra az ausztráloknak, hogy vissza tudjanak jönni -3-ról ebbe a mérkőzésbe. Varga Zsolt első időkérése következik tehát, és annos úgy látom, hogy mikrofont az nem raknak oda az ő közvetlen környezetében, miatt nem fogjuk hallani, hogy a szövetségi kapitányunk mit kér, de egészen biztos az, hogy arra biztatja a srácokat, hogy majd egy kapufától való befejezés jöjjön, olyan igazán fineszes, jó magyar módra, vagy éppen távolról egy óriási bomba, amelyek egyelőre annyira nem ülnek, mert Barker szépen megfogott ebből már kettőt itt a harmadik negyed elején, de hát kétszer már sikerült őt is átverni. Ugye volt egy szép ejtésgólja Nagy Ádámnak itt ebben a harmadik negyedben, és rajta kívül is ugye még volt egy gólunk, úgyhogy most nagyon-nagyon fontos lenne, hogy meglegyen a harmadik magyar találat. Ez a negyed eddig ugye, mármint ami a részeredményt illeti, 2-2, jó lenne most megint elhúzni az ausztráloktól két góllal, azért ez egy lélektani fölényt is jelent nyilván, mert akkor egy támadás alatt nem tudnak kettőt lőni. Zalánkinál van a labda, ő lóbál elsőre, aztán tovább rakja Buriánhoz, 3 balkezessel vagyunk benne, Nagy Ákos is megkapja, Zalánki középen, Manherzhez játszja át a labdát, aztán Zalánki középről lő, és egy nagy bomba! Nagyon szép volt Zalesz, bravo! Megvan ezzel az újabb gólunk, 2 gól megint a különbség, 9-7-re vezet Magyarország, Zalánkinak a harmadik lövéséből megvan az első gólja, kereken másfél perccel a harmadik negyed vége előtt. Manherztől kapott egy labdát, és nem sokat gondolkozott Zalánki, egyből tüzelt és kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Két blokk között, valamint a kapus mellett is elfért a labda, ezt ennél jobb helyre nehéz lett volna lőni. Úgyhogy szerencsére Zalánkinál is megtörik a jég, már ami ezt a mérkőzést illeti, és megszerzi az első gólját. Ugye a horvátok ellen neki 2 is volt, úgyhogy ezen a kis mini tornán ez neki már a harmadik találata, miután visszatért a válogatottba, azok után, ugye, ahogy már említettem, hogy az Európa-bajnokságról lemaradt, de hát nyilván neki is az a célja, hogy majd a 2028-as olimpián számítson rá a szakvezetés, és ott lehessen el a magyar válogatottal, és a legjobb magyar válogatott legyen ott azon a tornán. Mörszepnél van a labda most az ausztrálok részéről. 1 perc a különbség egyébként a támadó óra, valamint a nagy óra között, hát sajnos mire ezt befejezem ezt a mondatot, addigra megint van egy magyar kiállítás labda nélkül, Nagy Ádámot látták szabálytalannak, neki ez az első kiállítása a mérkőzésen, jó lenne ezt most kivédekezni. Berehulák teszi tovább, és Mörszep lő, Mörszepnek pedig az első gólja után rögtön megvan sajnos a második, ez most nem a bal felső sarokba ment, hanem a jobb alsóba, hát úgy látszik, hogy minden hangszeren játszik ez a kiváló balkezes ausztrál játékos, Szép lövés volt, nem volt most esélye sem a blokknak, sem pedig Gyapjas Viktornak. Előtte egyébként majdnem eladták a labdát, de Berehulák még összegyűjtötte. Ő passzolta tovább Mörszephez. És hát megint azt lehetett látni a visszajátszásban, hogy sajnos Vígvári Vendel blokkoló kezel lemaradt, mert még tempózott Mörszep felé, és nem volt elég ideje arra, hogy kiemelje a jobb kezét. Pont rosszul jött ki neki a tempó úszás közben, emiatt még mellette el tudta lőni a labdát Mörszep. Vis meg sem tudott odaérni a labda útjába, és Gyapja sem érezte ezt, hogy most hova fog jönni. Lényeg a lényeg, hogy egy perccel a harmadik negyed vége előtt megvan Mörszep második gólja, és megint azért támadhatunk, hogy visszaálljon a két gólos magyar előny. Vígvári Vendel teszi most már tovább a labdát Manherz Krisztiánhoz. Manherz szemben egy kis szabálytalanság, aztán Zalánki kapja meg. Lehet lesz egy kiállítás? Nem lehet, hanem biztos. Zalánki el is löveti akár. Ellövi, de sajnos ezt a kapus védi. Annyi szerencse, hogy Zaleszhez pattan vissza a labda. Birtokolhatjuk tehát továbbra is, és még mindig ember előnyben játszunk. Maximovics második kiállítása. Vígvári középről lövésre bíztatják, kap egy óriást a fejére. Ez nem ért kiállítást a játékvezetők szerint. Aztán Vígvári Vince átteszi a bal oldalra, Manherz lő, és egy óriási gól be a jobb felső sarokba. Megint visszaáll a két gólos differencia. 10-8-ra vezet Magyarország 35 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. És ha már Zalánkinek a harmadik lövéséből volt meg az első gólja, akkor Manherz is úgy gondolta, hogy három a magyar igazság, és majd harmadjára ő is belövi. Az első jó lövése ez tehát Manherz Krisztiánnak, be oda a jobb felső sarokba, átverte ezzel a blokkot, valamint a kapust is, egyiknek sem volt igazából esélye. Puccs sem tudta, hogy melyik kezét tegye föl blokkolni vele szemben, mármint Manherzzel szemben. Ennek a következmények pedig egy óriási magyar gól a magyar válogatott csapatkapitányától. 35 másodperc van még ebből a negyedből, abból ugye 28-at, ha minden jól megy ausztrál szemüvegen keresztül, ők birtokolhatják a labdát. Megint forra vízben, középen Konstantin Bikalitól, ezt már megszokhattuk. Vele szemben most Szalai Péter védekezik, reméljük, hogy jól és nem sikerül berakni centerbe, de meg kell akadályozni azt is, hogy kívülről jöjjön egy lövés. Most felpattan elsőre egy kézről a labda, aztán Burns összegyűjti, el is lövi, de óriási mázlink van, felpattan a labdája a kapu fölé egy hullámról, úgyhogy 16 másodperc van még ebből a negyedből, vissza lehet állítani azt a három gólos különbséget, ami 8-5-nél már volt a magyar válogatott javára itt a harmadik negyed elején. Megkapja a labdát most középen Vígvári, vele szemben egy kis szabálytalanság, 8 másodperc már csak, ő lóbál, Vígvári berakja centerbe, de sajnos Kovács Miel tisztára játszotta magát, emiatt ezt a játékvezetők szerint csak szabálytalanul tudta megtenni, belefújnak egy újabb kontra, és már nem lesz idejük arra az ausztráloknak, hogy fölvigyék a labdát, a félpályáron még jöhet egy lövés, egy ejtés, de ez csúnyán fölé megy, itt most Gyapjasnak nem kellett játékba avatkozni, még valamiért sípolnak a játékvezetők. Hát oda hívják magukhoz az egyik reklamáló ausztrál játékost, hát nem tudjuk, majd kiderül. Én szerintem nem fújtak itt kiállítás, sem magyar, sem pedig ausztrál részről, úgyhogy szerintem a két perces szünet után majd egyenlő létszámban folytatják a csapatok. Ugye az első negyedet még az ausztráloknak sikerült megnyerni 3-2-re, aztán a másik negyed már a miénk volt, 4-2-vel fordítottunk, és a nagy szünetben akkor 6-5 állt a táblán. Most pedig megint 4 gólt lőve sikerült még egyet hozzárakni ez az egy gólos előnyhöz, és 3-4 játék után egy magabiztos 2 gólos előny van a magyar férfi vízilabda válogatott neve mellett. Közben pedig a statisztikát is lehet szemezgetni. Volt már 13 kiállítás ausztrál részről, abból 6 gólt sikerült lőjünk, összesen pedig majdnem 40%-kal tüzelünk, ami eléggé jónak számít. Akcióból volt pedig 5 lövésből 2 gólunk, egyedül centerből nem ültek még a lövések, ott ugye 2-ből 0 eddig a mérlegünk, 2 darab svéd csavar is volt, már az egyik Fekete Gergőtől, a másik pedig Kovács Pétertől, valamint ugye lefordulásból lőttünk már 2 gólt, 3 darab próbálkozásból, a legutóbb ugye Nagy Ádám köszönt be, rögtön itt a 34. elején, ő volt az, aki szépen ellőtte a labdát, illetve is ellőtte, nem átejtette az ausztrál kapust. És ami nagyon-nagyon fontos volt még ennek a 34-nek az elején, hogy először a mérkőzés folyamán sikerült elhozzuk a labdát, és ezzel pedig rögtön egy gólt is tudtunk szerezni, ezért is nagyon-nagyon fontos a negyedek elején, melyik csapat tudja elhozni a labdát. Ugye ebben a negyedben az első gól még Fekete Gergőjé volt, szépen fordult meg, miután kapott egy jó paszt bent a fánál, ember előnyben, aztán ugye szépen kapu felé fordult, és ellőtte Barker kezei mellett a labdát, aztán pedig érkezett ez a parád és a meccsedik legszebb gólja Nagy Ádámtól, az óriási ejtés bal oldalról szépen felúzott a labdával, és még volt arra is levegője és ideje, hogy átgondolja, hogy milyen döntést hozzon, és a lehető legjobbat hozta, hiszen beejtette a kapunak a bal alsó sarkába a labdát, ezzel teljesen átvevve Barkert. Aztán érkezett egy kis Jacob Mörszep show, egy góra visszajöttek villámgyorsan egy percen belül az ausztrálok, de szerencsére a mi balkezesünk, a mi 8-as balkezesünk is villant, Zalánki Gergő. Ezzel állt vissza ugye a két gólos különbség itt a negyed végére. És még Manhertek is volt egy gólja, csak hogy véletlenül sem felejtsük ki a csapatkapitányunkat. Nálunk most megint Burián lesz az, aki majd labdára úszhat. Elsőre úgy láttam, aztán majd hamarosan meg is bizonyosodhatok róla. És valóban ő lesz az, vele szemben pedig a másik balkezes, Jacob Mercer. Úgyhogy ez most egy rossz oldali párharc, így is mondhatnánk, egy jobb keze, illetve balkezes párharc. A Burián az imént elhozta az előző negyed elején. Reméljük, hogy most is hasonlóan sikeres lesz. Még Buk játékvezetőnek valami nem tetszik, Chang már mutatja, hogy tőle mehet. Buk pedig a sípjába fúj, elindul a labdára úszás. Mörszep kontra Burián, sajnos a kosárból inkább az ausztrálok felé jön ki a labda, és ez pont elég arra, hogy Mörszep az birtokba tudja venni, hátrapasszolja a társának, úgyhogy már harmadjára itt a mérkőzésen a négyből az ausztrálok hozták el a labdát a negyedek elején. Érkezik a labda centerbe, szerencsére a centerük Konstantin Bikari nem figyelt, pedig ez egy jó passz volt felé, de meg kell dicsérjük Manhertz Krisztiánt is, aki lekötötte nyilván az ausztrál center figyelmét. Támadhatunk a három gólos előnyért. Jobb oldalon van a labda Buriánnál, Burián beraknál centerbe, egyelőre még nem tudja, Vis megállott középen, lassan akár meg is kaphatná, vagy éppen Fekete, aki beúszott második centerbe. Manhertz kezén van most a labda. Aztán Nagy Ádám, Fekete egy pillanatra le is tűnik a víz alatt, aztán előbújik, lassan megkaphatná a labda, de nem! Nagy Ádám lő, sajnos a hálót éri a labda, de csak kívülről, emiatt nincs meg Nagy Ádámnak a negyedik gólja ezen a mérkőzésen. Kiválóan játszik, ez a lövése sajnos most egy picit célt tévesztett, úgyhogy jöhet már a második támadás az ausztráloktól ebben a negyedben, és nem csak támadás van, hanem egy centerbe betett labda is van, és ami még nagyobb baj, hogy az ausztrál 14-es Louis Schuller a labdával a kapu felé tudott fordulni, és Zalánki csak hátulról tudott rányúlni az ő lövő kezére, sőt nem is ő, hanem Blake Edwards volt az, emiatt Zalánkinak is megvan az első személyi hibája, de ami még nagyobb baj, hogy jöhetnek az ausztrálok egy 5 méteressel. Matthew Burns lesz majd az, aki ezt az 5 méterest elvégezheti, és hát könnyen lehet, hogy ha belövi, akkor ugye büntetőnek is nevezhetjük majd, hiszen azzal a védekező csapat ugye megbűnhődik, de Gyapjas Viktor lehet még az, aki tehet ez ellen. Reméljük, sikerül Burnsnek a lövését kivédenie. Burnsnek a döntő 5 méterese volt, ugye a spanyolok ellen azzal jutottak tovább. Nézzük most, mi lesz, kiemelkedik, és sajnos belövi a labdát félmagasan keresztbe, kapunak a jobb, alsó, jobb középső sarkába. Ez neki már a 6. gólja a mérkőzésen. Maga biztosan bevágta ezt az 5 méterest. Gyapjas sajnos most nem érezte, hogy merre fele kell mozdulnia. Úgyhogy 45 másodperc telik el ebből a 3. negyedből. Ahelyett, hogy 3-mal elhúztunk volna, most megint csak egy gól a különbség. De 10-9-re még mindig nálunk van az előny, és jöhetünk azért, hogy visszaállítsuk a két gólos különbséget. Elvégeztük időközben a középkezdést, és már jöhetünk is előre, meg voltak a cserék, természetesen annak rendje és módja szerint. Most már Nagy Ádám pasztolja tovább a labdát Zalánkihoz. Zalánki harcol azért, hogy minél közelebb kerüljön a kapuhoz, végül aztán megpróbálná berakni centerbe, egyelőre még nem tudja, talán majd most Kovács Péter csinál magának egy kis helyet, Nagy Ádám pedig bepöttyinti neki, ez pedig egy kiállítás kell, hogy legyen, így van, Kovács Péter megint kiválóan védekezett, vele szemben pedig Markus Berehulak csak szabálytalankodni tudott, ami nem érhet mást, mint egy újabb kiállítást. Ez az ausztrál 10-esnek a második személyi hibája a mérkőzésen. Nagy Ádám teszi tovább a labdát, nem végül, inkább csak lóbál, még mindig nála van, aztán kirakja a jobb oldalra Burianhoz, Burián be a fához, és levarázsolták a magyar játékos kezére a labdát hátulról, de hát ebből kérem szépen, hát ebből egy 5 méteresnek kellett volna következnie, mert hátulról nem lehet szabálytalankodni Feketével szemben, ezt mégis megtették, hát nem lennék meglepve, hogyha erre majd érkezne a kis challenge batyú kívülről Varga Zsoltéktól. Ezzel szemben még jön egy magyar kiállítás, és lehet, hogy kiegyenlítenek az ausztrálok, nem csak lehet, hanem egészen biztos. Sajnos Konstantin Bikari kapott egy labdát a kiállítást követően, és bezúdítja a labdát a magyar kapuba, de még azért inkább azt mondom, hogy várjunk ki, hát ha Varga Zsolt úgy dönt, hogy bedobja a kis challenge batyut, amivel kérnék a videóbíró segítségét, hogy nézzék vissza a játékvezetők ezt az esetet, és akkor esetleg a 10-10 helyett lehetne akár 11-9 is, meglátjuk, hogy hogyan dönt majd Varga Zsolt. Szerintem teljesen egyértelműen hátulról nyúltak rá Matthew Burnsék, ott Fekete Gergő kezére, ezt a visszajátszás is jól mutatta. Most nyilván még zajlik a tanácskozás a magyar kispadnál, hogy mit kezdjenek ezzel. Ami most biztos, hogy 10-10 az állás, és úgy látszik, hogy nem került be a kis zöld labda a medencetérbe. Úgyhogy mehet tovább ez a magyar támadás, illetve 10-10-ről most kénytelenek vagyunk megint visszavenni az előnyt. Vígvári Vendelnél van most már a labda, ő passzolja aztán vissza a jobb oldalra Nagy Ákoshoz, Nagy Ákos lóbál, nem tudja berakni centerbe, viszont Manherz megkapja egyből, lő a bal szélről, de ez nem volt egy jó próbálkozás, sajnos fölé ment ez a lövés az egyik hullámról, úgyhogy hát legutóbb nem olyan rég még kettővel vezettünk, és a háromért plusz háromért támadtunk, most már arra kell figyelni, hogy az ausztrálok nehogy átvegyék a vezetést. Itt a mérkőzés vége előtt 6 perccel. Jönnek most ők előre, ott van középen a labda Nidzsesznél, ő teszi aztán, illetve tenné tovább a való a jobb oldalra, most ez sikerül, Berehulák kapja, mert megint Nidzseszt játsza meg, aztán lekül a labda a jobb szélre, Burns vissza is passzolja rögtön Berehulákhoz, és szerencsére ez a lövés is éri a hálót, de ez is csak kívülről, csak úgy, mint Nagy Ádám bombája, és mint a 3-2-ben meg is tudtunk volna úszni, van egy kis visszahúzás, egyelőre a játékvezetők ezt még nem szankcionálják, és sajnos nem sikerül előre juttatni a labdát, így az ausztrálok simán visszaérnek. Manhersnél van a labda, ő passzolja tovább Zalánkihoz, Zalánki harcolna ki egy szabad dobást, ő ezt meg is kapja, 5 méterről kiemelkedhet, de még mielőtt kiemelkedne, van egy szabálytalanság, és Zalánki egyből ellövi, megvan az újabb vezető gólja a magyar férfi vízilabda válogatottnak, amíg mindenki kifelé nézett a bírókra, addig Zalánki minden rutinját összetette, és végül szépen bebombázta a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Barkernek nem volt itt esélye arra, hogy kivédje, mert ez egy ütemtelen lövés volt, egyből gyorsan szabad dobásba, és hát azért ismerjük Zalánkinak a lövő erejét. Ez a lövés, ez bevitte a kapusnak a bal kezét a kapuba. Megvan neki ezzel a negyedik lövéséből a második gólja. Nálunk most pihenőt kap Kovács Péter, valamint Fekete Gergő is. Az ő helyükön majd friss magyar játékosok jönnek be a vízbe. Nyilván itt már azzal is sakkozni kell, hogy kinek éppen hány személyi hibája van. Emiatt éppen Varga Vince is kiúszik, ő is egy pici pihenőt kap. 5,5 perc van hátra a mérkőzésből, Ausztrália-Magyarország 10-11, vagyis megint nálunk az előny. Hátul egy kisebb szabálytalanság, aztán Mörszep is eljátszaná, hogy kapjon egy szabadobást jó szögből, végül nem, hanem bepöttyítik inkább centerbe, lehetne egy lövés, de kiváló a magyar védekezés. Aki bent volt, az nem volt más, mint Szalai Péter, az a Szalai Péter, aki ugye az első nagy világversenyén vesz részt a magyar férfi vízilabda válogatott keretében, és most rögtön tud is egy szép labdát szerezni, vagy tud is szépen labdát szerezni, aztán megkapja a labdát éppen Gyapjastól. Nem volt már ereje arra, hogy gyorsan felússzon, és 6-5-ben végigvigyük ezt a gyors kontrát. Konstantin Bikarival küzd nagyot, és végül Szalaival szemben ítélnek most a játékvezetők. Szerintük ő volt szabálytalan, úgyhogy újabb kontra után Ausztrália jöhet majd előre. Beléptünk a találkozó utolsó 5 percébe. Most úgy tűnik, hogy meg is tudnak úszni az ausztrálok, de végül talán visszaérünk egy labda centerbe. Ezt ki kellene védekezni, hát kivédekezni sikerül, de Vígvári Vendel a kiállítás sorsára jut. Az egyik tízesről kiáll a másik, Berehulák a kiállított, aki aztán visszarántja Vígvárit, majdnem egy kis összeszólalkozás is van a két játékos között, de megfékezve az indulatokat, inkább időt kér az ausztrálok szövetségi kapitánya. Ugye eddig ezt a negyedet 2-1-re Ausztrália nyeri, de az előny még mindig nálunk van, 11-10 arányban, köszönhetően Zalánki Gergő bombájának, de hát óriásiak az indulatok az ausztrál kispadnál, biztatják egymást a játékosok, és most kér egy kis figyelmet, egy kis csöndet az ausztrál másodedző, ő az, aki végül elmagyarázza, hogy mit szeretne látni a vízben a srácoktól, reméljük, hogy nem gólt, reméljük, hogy sikerül kivédekezni ezt az ember hátrányt. Az ausztráloknál bent lesz Edwards, természetesen Power, valamint Berehulák is, aki kiharcolta ezt a kiállítást. Matthew Burns is ott van természetesen a bal szélen, ő is áttempózik oda. És most lehet hallani nem csak az ausztrál szurkolást, hanem a Ria-Ria Hungáriát is. Több magyar, vagy éppen Ausztráliában élő magyar is kilátogatott erre a mérkőzésre. Hamarosan megkapja a labdát Barker, ami azt jelenti, hogy az ausztrál támadás indulhat. Ebben a pillanatban a dudasszó megszólalt, és a labda bekerült a vízbe. Barker az, aki előre passzolta a labdát. Ugye ez ott az ausztrálok második időkérése, nekik már nem lehet több ezen a mérkőzésen. A bal szélen jár most a labda, de egyelőre jó a magyar védekezés. Most átkerül a jobb oldalra, Mörszephez, ő visszarakja Berehulákhoz. Lehetne egy lövés, és sajnos nem csak lövés van, hanem gól is. A gólszerző Matthew Burns, neki ez az újabb gólja a mérkőzésen. Szépen elhajolt megint a blokkoló kéz mellett, és bebombázta a labdát a kapunak a jobb felső sarkába. Nem sikerül leszakítani az ausztrálokat. Kár érte, kár érte. Kár, hogy kaptak most megint egy kiállítást, és ami még nagyobb kár, hogy Burns nagyon jól emelkedik ki, és általában a lövéseivel megtalálja az utat a magyar kapuba. Most Nagy Ádám és Zalánki blokja mellett is elfért a labda, valamint Gyapja sem tudott hárítani. De hát semmi sincsen veszve, 11-11 ezzel az állás, akkor, amikor lassan belépünk az utolsó 4 percébe. a mérkőzésnek. Jöhetünk megint elérve, hogy visszavegyük a vezetést. 4 perc, 10 másodperc van hátra ebből a negyedből. Megint egy szabálytalanság, és Manherccel szemben. Akár Manherc kiemelkedik, és lőhet! Nem csak akár, hanem kiemelkedik, és lő! Bebombázza a labdát a kapunak a bal felső sarkába. Pici szerencséje is volt, mert még a hullámon is úgy pattant, hogy nekünk jó legyen, valamint a kapus keze alatt is elfért a labda, de hát azért egy Manherc Krisztián kaliberű játékosnak nem szerencséje van, hanem egy ilyen kvalitású, kiváló játékos. Tudta, hogy hova kell lőni ezt a labdát. Valóban látva a visszajátszás, Barker majdnem kiszedte az alsó sarokból felpattanó labdát, de szerencsére a majdnem a semmit se ér, az a nem kis testvére, emiatt újra nálunk van az előny, még véletlenül sem adjuk meg az ausztráloknak az esélyt arra, hogy itt a mérkőzés vége felé közeledve átvegyék a vezetést, úgyhogy a nyomás továbbra is a hazai pályán a Sydneyben játszó ausztrálokon van. 4 perc, 10 másodperc van már csak hátra ebből a mérkőzésből, ahogyan azt már említettem, 12-11 Magyarország javára. Megint egy kisebb szabálytalanság, Berehulak harcolja ki, és abban is bízok, hogy ezek a nagytestű ausztrál játékosok lassan csak kezdenek már elfáradni, így 2 napon belül a második komoly mérkőzésüket játsszák, remélem, hogy nem fogják végig bírni. Megint egy kiállítás backből, pedig a magyar backnek mind a két keze kint volt, Jansik Szilárdnak, ezzel szemben ellene ítélnek, és ami még nagyobb baj, érkezik egy feladott labda a jobb szélről, a kapufához, Konstantin Bikarihoz, már sokat jár a mérkőzésen, és Konstantin Bikari ezzel megszerzi a harmadik gólját. Ha jól emlékszem, ebből a 3-ból 2 a fától született, a harmadik pedig nagyjából 4 méterre a magyar kaputól, ott sem volt már igazából előtte blokk, könnyen be tudta az bombázni. Most feladták neki a jobb oldalról, ez egy jobbkezes játékosnak könnyű húzásra adja meg az esélyt, és ő pedig sajnos ezt be is tudta húzni Gyapjas Viktor keze mellett. Érkezett ugyan Nagy Ádám, hogy valahogy kisegítse a kapusát, és leblokkolja Konstantin Bikari lövését, de nem tudott odaérni még időben a Nagy sem, úgyhogy megint döntetlen 12-12. És még mindig 4 perc hátra van, elkezdtek potyogni a gólok itt a harmadik, illetve a negyedik negyedben is. Zalánkinál van most már a labda, vele szemben egy kis szabálytalanság, rég volt bent centerben a labda, most pedig egy kontrát fújnak az ellenünk, hát gyakorlatilag Kovács Pétert a nyakánál, a fejénél fogva rántották le a víz alá, mégis úgy ítélték meg, hogy a magyar válogatott centere volt szabálytalan, hát ez erősen véleményes volt, ami viszont még nagyobb baj, hogy majdnem gólt lőttek ebből az ausztrálok, de szerencsére Zalánki jól ért vissza, és egy nagy lábtempóval elütötte az ausztrál játékos elől a labdát. Jöhetünk most már előre, Vígvári Vendel kezén van a labda, a túladalom pedig úgy tűnik, hogy sikerül megúszni az Alánkinak, de nem kapja meg időben a labdát. Nem baj, elég, hogyha a támadó idő végén lőjük be ezt a labdát a kapuban. Nagy Ádámot lövésre bíztatják, berakja a centerbe, és ez most kiállítás kell, hogy legyen. Kovács Péterrel szemben megint durván védekezett Maximovics, és neki, hogyha jól számoltam, ez már a harmadik kiállítása, úgyhogy ő már nem térhet vissza, ha minden igaz. A medencébe. Így van, ő ezzel kipontozódott. Nekünk megint itt az esély, hogy lőjünk egy gólt emberelőnyből. Vígvári Vendel le a bal szélre Manherchez. Manherc keres társakat, végül Vígvári találja meg, aztán Nagy Ákos lő. Hát ez egy eléggé fegma kísérlet volt középről. Az első blokkon elhalt a lövés. Az elképzelés nem volt rossz, hogy ütemtelenül elnézősen majd lő egy gólt Nagy Ákos középről. De talán itt azért 3 perccel a vége előtt jobban is ki lehetett volna játszani ezt az emberelőnyt. Jöhetnek előre az ausztrálok, hogy hosszú idő után, még az első negyedben vezettek, ugye legutóbb visszavegyék a vezetést. Jobb oldalon van ugye náluk most a labda, méghozzá Burnsnél, ő pedig lő, de szerencsére Gyapjasnak megvan az újabb védése, a lehető legjobb pillanatban oda ment a labda a bal vállához, ő pedig szépen kiemelkedett és oda paskolt a saját maga elé a labdát, végül aztán Nagy Ádám indul meg vele az ausztrál kapu felé. Talán Vígvári Vendel a bal oldalon el tud szakadni őrzőjétől, egyelőre még nem. Nagy Ádám tovább teszi most Manherchez, Manherchez szemben egy szabálytalanság, megint lövésre biztatják a magyar válogatott csapatkapitányát, de végül csak tovább teszi Nagy Ákoshoz, aztán most már másik Nagy Ádám az, aki lóbál, és sajnos egy pörgetett ejtéssel próbálkozik, ami nem volt annyira jó, mint az első ejtése. Ez a kapu mellé ment, itt most Barkernek nem kellett játékba avatkoznia, tehát a kaput is elkerülte nagyjából fél méterrel ez a próbálkozás. 2 perc van már csak hátra, minden nyílt, Ausztrália-Magyarország 12-12. Most egy labda centerben, nincsen szabálytalanság szerencsére, a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy ez nem volt semmi, és ráadásul Zalánki Gergőt nem is engedik, hogy elússzon onnan, emiatt lehetett volna fújni egy kiállítást, de nyilván itt már sem a spanyol, sem a kínai játékvezető nem akar főszereplő lenni a mérkőzésen, aztán Zalánki csak el tudott jönni az őrzőjéről, és most meg is kaphatná a labdát, Edwards ugyan sajnos visszaér vele. Zalánkinál a labda, aztán Nagy Ádámhoz passzol, aki kiemelkedik, lő, és a kapufáról kijön ez a lövés, de a kipattanó a miénk lett. Így is van, aki leggyorsabban eszmélt, az Nagy Ákos volt, ezzel valamennyire kijavította azt a hibáját, amit az imént emberelőnyben vétett. Zalán kideszi most már tovább Mannherzhez. Mannherz aztán tovább Vígvárihoz, már csak 10 másodperc a támadó időből, be lehetne rakni centerbe Vígvárinak. Nem, hanem majdnem elhagyja, de szerencsére hozzánk pattan a labda. Nagy Ádám aztán visszapasszolná, nem, inkább berakja a centerbe. Kovács a szemben pedig egy újabb szabálytalanság, kiváló ítélet. Jön megint egy kiállítás, ezt most kötelező belőni. Kovács tovább teszi a labdát Zalánkihoz. Most már Mannherznél van. Mannherz van középen, Nathan Power is kipontozódik, ami még jobb hír. Megint Zalánki. Zalánki lő, és ott a gól! Megint nálunk az előny. 70 másodperccel a vége előtt. 13-12 Magyarországnak, és ha most sikerül majd kivédekezni ezt az ausztrál támadást, akkor fél lábbal már ott leszünk a világkupa döntőjében. Zalánki harmadik gólja a hatodik lövéséből. Ugye az első három még kimaradt, de azóta Zalesz hibátlan. Most is szépen bebombázta a labdát jobb hátsó pozícióból a baloldali kapufával szemben, oda Barker feje fölé. Esélyesen volt arra az ausztrál portásnak, hogy ezt valahogy hárítsa. Abszolút el lehet mondani, hogy Zalánkiról szól ez a második félidő eddig, és hát ugye emiatt nagyjából az egész mérkőzés is, de ne felejtsük el azt sem, hogy Nagy Ádámnak is van már több gólja, és ő is kiválóan szerepel egyelőre. Tim Hemmill, az ausztrál szövetségi kapitány kapott közben egy sárga lapot, ő volt az, aki túlhevesen reklamált, ne legyenek kétségeink, nagy valószínűség szerint most érkezik majd egy magyar kiállítás is, vagy éppen egy akciógól, egyelőre még egyik sem, és sikerül kivédekezni, mert Konstantin Bikari kapu felé fordult. De ezt követően, mivel egy magyar bek előtte maradt, így teljesen mindegy volt, hogy a kezén van a labda vagy sem, nem lehetett 5 méterest fújni. Jöhetünk előre, miközben az ausztrálok bedobták a challenge batyút, de ezt még nem tehetnék meg, hiszen csak akkor dobhatják be, hogyha ők birtokolják a labdát. Emiatt pedig, mivel az imént sárgalakot kapott az ausztrál szövetségi kapitány, emiatt most elvileg egy pirosat kellene neki kapni, hogyha a szabályokat nézzük. Ezzel szemben a kínai játékvezető Chang kikéri a labdát, lehet, hogy lesz majd egy videózás. Ebből nem lehet, hogy 5 méteres kapjanak az ausztrálok, mert jó volt a bekkelés a magyar bek részéről. Konstantin Bikari megkapta a labdát, valóban kapu felé tudott fordulni, de végig ott volt vele szemben a magyar védő, így pedig szó sem lehet arról, hogy emiatt 5 méteres jöjjön. Ha jól láttam, a spanyol játékvezető is rázta a fejét, emiatt szerintem egyértelmű, hogy ebből nem lehet 5 méteres, hanem mehet tovább a magyar támadás. Na nézzük, mit ítél Buk. Semmi, így is van. Kiváló ítélet, úgyhogy támadhatunk azért, hogy eldőljön minden, hogy 2 gólos különbségnél, aztán tényleg mégre lezárja a meccset a magyar férfi vízilabda válogatott, és bejusson a világkupa döntőjébe. Ott van labda most a jobb oldalon, Vismegnél, ő pöttyinti tovább Zalánki felé. Hát szerintem itt most emberelőn nem fogunk kapni, de Zalánki most még helyet csinál magának. Hát a labda a túloldalra, ez egy rossz passz volt, elengedik a játékvezetők. 1 másodperc van a 2 óra között, a támadóidő valamint a nagy óra között. 22 másodperc még a meccsből. Ha ezt kivédekezzük, akkor megvan a döntő. Ott van labda Burnsnél a jobb szélen, vele szemben Fekete jól védekezik. 18 másodperc már csak a mérkőzésből, egyelőre még nincsen magyar kiállítás, de lehet, hogy majd lesz, ki tudja, reméljük, hogy megússzuk. Ott van most náluk Mörszepnél a jobb szélen, aztán ő teszi tovább Berehulához, aki berakja centerbe, és hát igen, megérkezett a magyar kiállítás sajnos. Vígvári Vince mutogatja a labdát, hogy ő csak ahhoz ért, de a játékvezetők szerint előtte eltüntette a centert is. 8 másodperc már csak 7, ki kell ezt védekezni, és megvan a védés! Gyapjas Viktor! Ezzel eldőlt! Magyarország bent van az világkupa szuperdöntőjének a döntőjében, és várhatjuk azt, hogy majd a 12 óra 30, 15 perctől kezdődő találkozón, az olasz-görög párharcon, melyik csapat fogja majd követni Magyarországot a döntőbe. Középről még volt egy jó lövés az ausztráloktól emberelőnyben, de szerencsére gyapjason ez a lövés nem jutott túl, így pedig eldőlt minden. 13-12-re tudott nyerni Magyarország Ausztráliával szemben, a hazai pályán Sydneyben játszó Ausztráliával szemben, a világkupa szuperdöntőjének az elődöntőjében. Így az egyik döntős kiléte már nem kérdés, mondom még egyszer, majd szűk negyed óra múlva kezdődik az Olaszország-Görögország párharc, annak a győztesével játszik majd Magyarország holnap délelőtt. 10 órától jön majd az a mérkőzés, azt is természetesen élőben közvetítjük majd itt, a Nemzeti Sportrádióban. Akkor is számítunk a figyelmükre, most itt a végeredménnyel búcsúzik Erdei Márk, Ausztrália, Magyarország 12-13, Magyarország döntős, stúdió.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Teledi! Húha! Megvan! Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorok.